Mindjárt tartsanak az országjáróval 4:30-ig, már is folytatjuk. Előbb azonban krónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
Ukrán drón támadás érte hajnalban az oroszországi Leningrád megyét. Szentpétervár közelében megsérült egy olajterminál, ahol tűz ütött ki. Az ukrán hadsereg támadást indított a Finnöböl egyik kikötője, valamint a Pszkov régió ellen is. Ukrajna az utóbbi időben fokozta az orosz energetikai célpontok elleni drón támadásokat, amelyek következtében Oroszország egyes részein üzemanyaghiány alakult ki. Itthon újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, miután lehűlt a Duna, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt egy hétben. A tárcavezető ugyanakkor már korábban jelezte, hogy az ország energiaellátása biztosított, a Duna vízhőmérsékletét pedig folyamatosan mérik, és élővilága nincs veszélyben. Lebontják a kelenföldi erőmű 2005 óta használaton kívüli 146 méter magas kéményét. A munkálatok augusztus végéig tartanak. Az 1979-ben épült létesítmény elbontásával az erőmű 70-es évekbeli elavult ipari technológiájának utolsó darabja is eltűnik. A modernizált erőmű a korábbiakhoz képest jóval alacsonyabb széndioxid kibocsátással termeli a villamos energiát és a távhőt. Országszerte napos, helyenként fátyol felhős az idő, eső nem lesz. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Hasonló idő lesz holnap is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 22, a Tisza tó 28 fokos.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Kellemes délutánt kívánok, Cifra Szilvia vagyok. Szerkesztőtársammal, Domokos Istvánnal a délután folyamán is Jászboldog házára hívogatjuk Önöket. Hamarosan érkeznek hozzánk azok a lelkes hölgyek, akiknek szorgos kezének köszönhetően szépült meg a világ találkozóra a település. Az elmúlt hetekben bizony virágokat ültettek, sövényt nyírtak, szobrokat és kőkereszteket takarítottak, hogy igazán szép és takaros legyen Jászboldog háza a Jász települések képviselőinek fogadására. Egyébként más alkalmakkor, ünnepeken is serénykednek, húsvétre, karácsonyra díszítik a falu utcáit, köztereit, mert vallják, a közösségbe fektetett energia, a jobbítás szándéka megtérül, többszörösen visszakapja nem csak a közösség, hanem annak minden tagja külön-külön is. Majd matatós mondókás könyvek, totyogóknak sópárna és figurákba töltött gyógyító só, vagyis a fülbajokat segítő sóbarátok. Már is érkezik hozzánk egy hölgy, aki Molly néven szeretettel var, alkot kisgyerekeknek. Hogy milyen csodák kerülnek ki kezei alul, már is kiderül. Kincsek, értékek és érdekes egyéniségek ma is Jászboldog házáról. 4:30-ig tartsanak velünk.
Úgy van az, hogy üres most ott belül, s ha nem vigyázok, üres is magam. Gyáva lettem, elzártam a szívem, rákerült egy hatalmas lakat. A rostás kulcs csak nyikorog a zárban, fordulatként szenvedés, pedig milyen szépen indult minden, könnyű álmok, édes ébredés. De akkor közbe szólt az ég, és most így nem teljes a kép, és persze maradtak sebek, de azért boldog is leszek egyszer. Elveszett kulcsát, én azóta is csendben keresem, mert akkor közbe szólt az ég, és most így nem teljes a kép, és persze maradtak sebek, de azért boldog is leszek egyszer.
Tájak, élmények, feltöltődés Magyarország ösvényein, országjáró vándorbot.
Jász Boldog házára is elhoztuk az országjáró vándorbotot, és itt áll mellettem Kócáné dr. Fehérvári Márta, Jász Boldog háza polgármester asszonya, és kezében egy szalag, a szalagon pedig egy jelmondat. Ez a jelmondat, drága polgármester asszony, mi?
Ne hagyjátok a templomot és az iskolát.
És akkor javítok, ugye, Mária, és akkor elnézést kérek itt a sok találkozás közepette. Ez a jelmondat az önök számára mit jelent?
Ez a jelmondat pár évre visszavezethető. Volt nekünk egy alpolgármester úrunk, dr. Papp Béla, aki sajnos már elhunyt, és én mindig azt hallottam, hogy neki volt ez a jelmondata, hogy mennyire fontos, hogy egy kis település ahhoz, hogy megmaradjon, fejlődjön, és további évek álljanak előtte, a két legfontosabb dolog, hogy az iskola és a templom megmaradjon.
Jász Boldog házán hány lélek él?
1700 körüli a lakosság számunk.
És ez azt jelenti, hogy ez növekvő vagy csökkenő, mi az, ami megfigyelhető volt itt az elmúlt időszakban?
Nagyon érdekes, mert egyébként a lakosság számunk csökken, viszont a valóságban mi azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok fiatal család költözik a településre, akik már gyermekekkel érkeznek, vagy éppen a gyermekvállalás előtt állnak, de fiatalodik a település, ezt abszolút el lehet mondani.
Mert hogy a környékbeli nagyobb településekről érkeznek ide?
Igen, igen, tehát úgy is mondhatnám, hogy itt Szolnok, Jászberény közt vagyunk félúton, tehát egy ideális távolságra mind a két nagyvárostól, ahol nyilván nagyon sok munkahelyi lehetőség van. Nagyon jó a vonatközlekedésünk, illetve tényleg bármelyik várost fél óra alatt el lehet érni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy azért is nagyon szívesen választják Jász Boldog házát, illetve egy nagyon csendes kis barátságos település vagyunk, ha lehetek egy kicsit elfogult, úgyhogy nagy örömmel fogadjuk a új betelepülőket.
Miért szerethető ez a kis település, ez a kis falu?
Nagyon összetartó közösség vagyunk, én úgy gondolom. Ezt mutatja az, hogy több mint 10 civil szervezet működik a településen. Van önkéntes tűzoltó egyesületünk, polgárőrségünk, faluszépítő egyesületünk, és még sorolhatnám. Mindenki megtalálja azt a feladatot és munkát, amit hozzátesz ahhoz, hogy ez a település igazán élhető legyen. Nagyon jó a közbiztonságunk, van egy saját kis strandfürdőnk, aminek most a helyszínt biztosít a világtalálkozóhoz. Bátran kiengedhetjük a gyermekeinket az utcára, egyedül az iskolába, úgyhogy ez úgy gondolom, hogy nem elhanyagolható szempont a családok számára.
És ez a mai nap Jász Világ találkozót szervezni egy nagy kihívás volt az önök számára?
Abszolút. Abszolút, igen. Még most így a közepén elég frissek az élmények, biztos, hogy ez majd le fog csengeni egy picit. Hát egy éve szervezzük, amióta átvettük Jász Szent Andráson a stafétabotot. Az utóbbi két hónap az már rendkívül sűrű volt, hát az utóbbi két hét az pedig valóban már ilyen éjszakában nyúló és hajnalban kelős, de hála az égnek nagyon sok segítő vett körül, akiknek nagyon hálás vagyok ezért.
És annak idején, amikor csatlakoztak, meg vállalták ezt a feladatot, akkor mi járt a fejükbe, hogy miért gondolták ezt fontosnak, hogy Jász Boldog háza megrendez a jászok nagy találkozóját?
Fontosnak tartottuk, és azt is, hogy pont 2026-ban legyen, mert hogy több olyan jubileumi dátum is kapcsolódik ehhez a 2026-os évhez, hiszen 2006-ban, 20 évvel ezelőtt rendeztünk legutoljára a világtalálkozót, illetve hát az idén ünnepli a településünk a 80. születésnapját, 80 éve önálló a település, előtte Jászberényt anyavilága volt, és ez a két jubileumi időpont még tetőzte azt, hogy a 30. világtalálkozóról beszélünk. Annak a megrendezése meg egyébként is egy úgy gondolom, hogy felemelő érzés.
És akkor ez az esemény, ez a mostani nagy esemény, ahová nagyon sokan érkeztek, sőt a világ más részéről érkeztek, ez egyfajta erő, muníció a jövőre nézve, szóval ebből tudnak majd építkezni, táplálkozni a jövőben?
Igen, én biztos vagyok benne, hogy ha elmúlik az esemény, akkor ez egy óriási nagy lendületet ad majd nekünk. Nagyon féltünk tőle kis település révén, hogy birkózunk meg ezzel a nagy feladattal. Én bízom benne, hogy a vendégek jól érezték magukat, és látható, hogy azért komoly szervező munka volt e mögött, és ez bizonyítja azt, hogy nagyon jól együtt tudunk dolgozni.
Hát hányan vannak még egyszer lélekszámát tekintve?
1700 körül.
És hány vendéget fogadtak?
Hát nem tudom pontosan.
Ennek legalább a háromszorosa.
Igen, több ezer vendég érkezik ilyenkor.
Tehát minden Jász Boldog házira ugye jut három vendég.
Körülbelül igen, mondhatjuk így is. Igen.
És akkor itt nagy összefogás, nagy segítség, ezt hallhattuk, tehát ilyenkor az van, hogy civil szervezetek is odaültek a nagy kerek asztal mellé, és akkor mindenki vállalta azt, amit éppen tudott.
Igen, ez tényleg így van, mindenki a saját hatásköréhez tartozó dolgokat felvállalta, de a legtöbbet egyébként a Faluvédő és Szépítő Egyesület dolgozott annak érdekében, hogy valóban nagyon szép környezetben tudjuk fogadni a hozzánk látogatókat, de tényleg mindenki kivette a részét, az egyház, a polgárőrség, hát óriási feladat volt itt most a parkoltatásnak, egyéb szervező munkának a lebonyolítása, úgyhogy tényleg nem szeretnék senkit kihagyni, meg külön kiemelni, de ez egy igazi csapatmunka volt.
Hát úgy történik itt minden, mintha nem is történne semmi, tehát olyan nyugodtan minden rendezett.
Hát örülök neki, hogyha jön a külső szemben.
Zűrzavar.
Így látják, mi egy kicsit belülről zűrzavarosnak látjuk. Vannak igen váratlan fordulatok, amikre nyilván nem is lehet mindig felkészülni, de a lényeg az, hogy megoldjuk.
És ami itt jó volt látni, hogy fiatalok is itt vannak, kiveszik a részüket, tehát a segítésben nagyon aktívan.
Igen, megszólítottuk egyébként az iskolás korosztályt is, általános iskolás, középiskolásokat, mert fontosnak tartjuk, hogy őket is bevonjuk a közösségi munkába, és ezt megtapasztalják, és akkor a későbbi éveikben is csatlakozzanak ezekhez a kezdeményezésekhez.
Köszönjük szépen, még egyszer a jelmondat, ami felkerült az országjáró vándorbotra.
Ne hagyjátok a templomot és az iskolát.
Köszönjük szépen Kócáné dr. Fehérvári Máriának, Jász Boldog háza polgármester asszonyának, hogy itt volt, felkötötte az országjáró vándorbotra a szalagot, és akkor minden jót, mert van még teendő. Köszönjük.
Köszönöm szépen én is.
Gondolatban hozzájárok, mint egy hűtlen déli bár. Kerülöm, ameddig bírom, de újból rám talál. Ez az érzés mindig hagy, és hallom, megdörög. Minden percben ott vagy bennem, de most már én jövök. Remélem egyszer nagy majd később felnövött. Remélem egyszer nagyon leszek újra az ég, igen, mert mégis nehéz a súlya. Gyere közel, leveztem a múlva, sírtam éjszakákon át.
Csak tettettek, hogy te nem bánod, de most már éljövök. Megígérted rég még, hogy megvárod, amíg egyszer felnövök. Mély zakatol a szívben minden bájod, csak egy kicsikét elszökött. Éjfél múlt már, villámlik, menj dörög. Tévedtem, megbotlottam, magamtól eltaszítottam őt, a mesefilmbeli hercegnőt. Szerelemből álmot vártam, már régóta nem találtam őt. Elvetted minket,
Tel Avivó.
Arról volt szó, hogy talán a legtöbb becserénkedtek a mostani 30. Jász világtalálkozó előkészületében a Faluvédő és Szépítő Egyesület tagjai. Persze a polgármester azt mondja, senkit nem akart se kihagyni, se megbántani, mindenki kellett ahhoz, hogy ez egy ilyen szép, rendezett ünnepség legyen a mai napon. Szűcs Gergelyné Marika érkezett meg hozzánk, a Faluvédő és Szépítő Egyesület elnöke, és mikor azt kérdeztem, hogy mikor kezdték a készülődést a világtalálkozóra, annyit mondott, hát nem tegnap.
Na, akkor mikor is?
Igen. Hát már egy ideje a világtalálkozóra való készülés tölti ki a mindennapjainkat. Mondhatnám úgy, hogy már tavaly kezdtük el a tájház igen hosszú kerítésének a befestésével. Aztán az idén folytattuk. Gyakorlatilag a faluban mindent befestettünk, az összes padot, az összes táblákat, tehát minden, ami létezik, ami korlátokat, ami csak látott a szemünk, már az egyesületi tagok is rendkívül lelkesek, és mindent meglátnak, és akarják, és vegyünk még festéket, még ezt is fessük be.
Milyen érdekes, hogy még a kerítésre is oda kell figyelni. Ezt az átlag ember, a vendég, aki ide érkezik, az nem biztos, hogy észreveszi, de ez az apróságok kellenek ahhoz, hogy az egész település egy rendezett képet mutasson. Én néztem az interneten az annak Facebook oldalát, tehát az elmúlt hetekben olyan fényképek kerültek ki, hogy mindenhol füvet nyírnak, lombokat vágnak, bokrokat nyírnak, sőt, még a kő kereszteket is megsikálták, hogy szépek legyenek, a Vendel szobrokat is rendbe tették, megszépítették, mert ugye a falunak a Szent Vendel szobra, három Szent Vendel szobra milyen híres. Szóval, hogy mennyi apróság kell ahhoz, hogy díszbe öltözzön a település, és így a lelkünk is.
Igen, így igaz. Virágültetés is rendkívül fontos számunkra. Most is a világtalálkozóra gyakorlatilag, ami kikerült a faluba virág, ami díszíti a települést, azt mind a falu szépítők ültették el.
Számolták, hogy hány palántának kellett új helyet találni? Vagy volt egy olyan pillanat, mikor megjött a teherautó, vagy a nem tudom, a sokraklapnyi palánt, és azt mondták, úristen, ezt mind el kell ültetni, de nem baj, szép lesz a falu.
Igen, hát fáradtságot nem ismerve ültettünk mindent. Hát szerintem ez 1000 palánta biztos volt, muskátlén, meg egyéb zöldek, és tehát nagyon lelkismeretesen hozzáláttunk, majd amikor eljött az ideje, akkor ki is vittük a faluba, és én úgy érzem, hogy tehát tetszésére van a ide látogatóknak is, a lakosságnak is, mert mi magunk is látjuk, hogy igen, szép a falunk. Az még érdekes, hogy tehát mi olyan szerencsés helyzetben vagyunk a mi egyesületünk, mert bármit megvalósítunk, az látványos. Akár ha ültetünk tényleg egy virágot, vagy egy közteret létrehozunk, már is értéket teremtünk vele, és nekünk is tetszésünkre van, de annak is, aki látja, átjön Boldogházára, vagy csak átutazó, annak is sokat jelent. És a egyesületi tagjainknak is nagy köszönettel tartozok, igazából, ha szabad mondanom, szerintem nagyon összekovácsolódtunk, minél több munka állt előttünk, annál inkább összébb kovácsolódott a csapat, és akartuk, és tehát éjszakában nyúlóan, ahogy már korábban is elhangzott, éjszakában nyúlóan dolgoztunk. Most például, ami nagy dolog történt a megvalósítás itt a világtalálkozóra, hogy a hivatal előtti parkot létrehoztuk. Ebben nagy része van a faluszépítőknek is, az önkormányzat is segített, illetve a Boldog BT, a Boldogháziak Baráti Társasága közösen valósítottuk meg, és utolsó percig, tehát a kavics hordástól annak a elsimításáig, virágültetés, minden is, még az, ami nagyon szívet melengető dolog, hogy nagyon sok önkéntesünk is volt, tehát a lakosság is segített nekünk, és nem kellett szinte kérni se, hanem arra sétáltak, látták, hogy dolgozunk, és csatlakoztak. Hazaszaladtak lapáté, hogy ők is hozzák, és akkor ők is részese akarnak lenni, illetve az egyesületi tagjaink is olyan annyira lelkesek, hogy már családostól jönnek ők is, hogy például a hölgytag, ugye a faluszépítő, és akkor hozza a férjét is, a gyerekét is, mert hogy fiatalok is vannak köztünk.
Jó volt ezt látni egyébként, már István is kiemelte, hogy a fiatalok is itt vannak köztünk. Hát hosszan tudna még mesélni a sok-sok előkészületről, mert majd most jön a nagy pihenő, hogy a JÁSZ világ találkozó is lassan ugye már a végébe fordul, bár még holnap is lesznek programok. Nagyon sok eseményt szerveznek még, most csak tényleg egy mondat erejéig. Mi a következő, amire majd megszépül a település?
Igen, tehát nem lesz pihenő igazából, szerintem csak egy nagyon rövid idő, mert augusztus 20-ára készülünk, ami a tájháznál szokott megvalósulni, és a nyugdíjas egyesülettel közösen valósítjuk meg minden évben ezt az ünnepséget.
Hát kívánom, hogy sok szorgos kéz érkezzen a Faluvédő és Szépítő Egyesülethez, és hogy legyen ugyanez a lelkesedés, mint amit az előbb itt mutatott nekünk a szavak segítségével Szűcs Gergelyné Marika, az Egyesület elnöke. Köszönjük, hogy itt járt, és köszönjük, hogy ilyen szép lett a település.
Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
Mai első feladványunk így hangzik, melyik jászsági településen tartották az első jász világtalálkozót 1995-ben, tehát egy település nevet írjanak meg nekünk SMS-ben, 0639666 az SMS számunk, és a leggyorsabb helyes megfejtőnk ezúttal is vendéglátóink ajándékát kapja.
Országjáró szombat délután. Járják velünk az országot.
Szeretettel Molly ilyen néven alkot és mindenféle jót készít. Molnár Lilla, aki fiatal kézműves alkotó. Kezében két dolog is van, egy ilyen kocka-szerű valami, meg egy ilyen mesebeli házikó.
Igen.
Mire jó ez?
Hát a fő profilom közé tartozik, hogy matatókönyveket készítek, és illetve most már matatókockákat is. Ezek a különböző oldalakon különböző kis apró feladatokat rejtenek a gyerekek számára, amik érdekesek lehetnek, kis gyöngyöket, címkéket, mindenfélét, amit babrálhatnak, játszhatnak vele, kinyithatják, becsukhatják, és így tovább.
De vegyük kézbe a matatókockát, nézem én is, itt van. Nagyon érdekes, ugye, mire dobókocka, csak nagyobb, könnyű, ilyen habkönnyű, vagy a legkisebb gyermekek, ugye, szinte 3 éves kortól, vagy mi, hány éves kortól ajánlja. És különböző színű, meg figurák vannak, és akkor mit lehet csinálni? Le lehet róla tépni.
Hát mindent meg lehet mozdítani, kis gyöngyöket, a tüll alatt mozgatni. Tulajdonképpen
készségfejlesztő, ilyen manipulációs igen, készségeket fejleszt.
Hát,
motorikus készség.
Igen. Nagyon jól fejleszti őket. Ugye nyilván a kontrasztos színek, ezért vannak például a kis apró gyöngyök, amikkel el tudnak babrálni, készemkoordináció, kis ügyességi feladatok, hogy mit hova kell beilleszteni, és ugyanez a matatókönyvekben is megjelenik.
És ez Lillának saját ötlete volt?
Hát nem, én találtam föl a spanyol viaszt.
Nem, de az újítás benne van.
Igen, nyilván csak saját minták alapján dolgozom. Más is készít ehhez hasonlót.
És ön is anyuka?
Igen.
És ezt kipróbálta, otthon tesztelte?
Persze. Így jött az egész ötlet.
Tehát amikor ott van a saját gyermeke, ezzel elkezdett játszani, és így fejlesztette ugye a játékot is, meg a gyermeket is.
Nagyon-nagyon régóta hobbim a varrás, és amikor a gyermekeim megszülettek, akkor nagyon sok ilyen kis apró dolgot kezdtem el varrogatni nekik. És aztán megtetszett nekik, játszottak vele, lekötötte őket, és aztán elkezdtem ebbe rációt látni. Hát akkor ez biztos másnak is tetszene, más gyermek is fejlődhetne ezek által, és akkor így jött az ötlet, hogy akkor elindítom ezt a vállalkozást.
Ez a matató kocka, de milyen a matató könyv?
Hát ez ugyanez, csak könyvformában.
Lehet lapozni?
Igen, igen, igen.
Tehát mint egy mesekönyv, igen. Csak különbözőféle az is textilanyagokkal igen, van megoldva?
Igen, igen, filcanyagokkal dolgozom leginkább a matatókönyvekben, illetve rengeteg kiegészítővel, szalagokkal, zsinórokkal, gombokkal, patentokkal, mindenfélével.
El tudom képzelni, mint egy 3 éves kisgyermek, lány, kisfiú a kezében ott ül, terpezben, és elkezdi lapozni, igen. És vígan mosolyog, miközben az anyuka még mindenhez mesélhet is.
Igen, pontosan. És pont ebből a mesélésből jött az az ötlet, hogy elkezdek olyan típusú matatókönyveket is készíteni, aminek az oldalain különböző régi igazi mondókákat jelenítek meg, így jött a matatós mondókák könyv ötlete is.
Na mondja például egy fél mondatot a mondókás könyvből.
Hát a mondókás könyv lényege az, hogy 6 oldalon keresztül eljátszható mondókákat tartalmaz, és hozzá tartozik még egy laminált lap, amin rajta vannak maga a mondókák. Ezek a régi...
Mondjon egy mondókát.
Mondok egy mondókát. Gomba, gomba, gomba például, amit mindenki ismer, süsfelnap. Tehát klasszikusok, amiket még régen höcögtetve a mi nagyanyáink is meséltek.
Akkor ez a matatókönyv? Nem hangos könyv, matatókönyv.
Igen, pontosan.
Óriási találmány egyébként, és ami ebben nagyon érdekes, hogy mindezt Lilla, ugye nagy örömmel, mosolyogva mondja, mert látom és érzem önből, hogy ez ez jó hatással van a gyerekekre, azt próbálja visszaadni, mint ahogyan a ők kezükbe veszik ezt a kockát, a matató kockát, vagy a matató könyvet. Szóval az az élmény, ami benne van, és az a fontos.
Igen, ez így van, teljesen. És ez teljesen hivatásként élem meg.
Hát önnek nem játék ez a játék, úgy látom, és komolyan veszi ezt a játékot.
Igen, igen, és próbálom mindig például, hogyha egy megrendelés érkezik hozzám, úgy mindent egyeztetni a megrendelővel, hogy az tényleg személyre szabottan az ő kisgyermekének.
Tehát van személyre szabott matatókönyv, vagy matatókocka?
Igen, persze, természetesen.
És akkor mit vesznek figyelme? A színeket, hogy a kisgyermek milyen színeket szeret jobban, az anyuka miket mond el a tulajdonságából?
Igen, persze, és azt például, hogy mi az érdeklődés.
Szereti a cicákat például.
Például, és akkor egy cica tematikájút például, vagy egy munkagépes tematikájú könyv készül, vagy ez számtalan megoldás létezik.
Azért ez fantasztikus dolog ebben a mai rohanó világban, amikor ugye a high-tech meg a számítógépek világát éljük, és a legkisebbek kezében is már odaadják, nem mondom, hogy a gondatlan szülők egy picit óvatlanul azokat a bizonyos készülékeket, ahelyett, hogy matatókocka meg matatókönyvet adnának a kezükbe, ami valóban fejleszt, és nem az idegrendszerüket mondjuk rombolja.
Igen, ez egyébként nagyon-nagyon fontos. Tehát nyilván a fejlesztő szemlélet ott van minden munkámban.
És ezt szabadalmaztatta, Lilla, mert hát szerintem ez csoda ez a dolog.
Nem, nem, mint ahogy már korábban mondtam, nem én találtam föl a spanyol viaszt, tehát létező
dolog. Jó, de amit hozzátett az a saját maga lelkéből, meg tudásából, tapasztalatából, az mégiscsak az öné.
Hát igen. Igen.
És most dolgozik otthon, van valami újabb fejlesztés?
Mindig. Számtalan ötletem van. Csak időm nincs, hogy megvalósítsam. És ez egyrészt nagyon jó, mert ugye nyilván a megrendelések miatt nem telik rá időm, de tulajdonképpen annyi ötletem van, hogy...
Hát akkor most már kezdem érteni, hogy Jász Boldog Háza nevében is, ugye Boldog Háza, Jász Boldog Háza, ezért boldogok itt az emberek és a gyerekek, mert hogy ilyen játékok mellett közepette tudnak felnőni.
Hát, nagyon bízom benne.
És ön is ide való, ugye, tőzsgyökeres.
Igen, igen, igen.
Ez egy szerethető kis falu.
Igen.
Rengeteg zöld van benne, van egy strandjuk, ami nem egy utolsó, és jó emberek.
Igen, és én nagyon szeretem, hogy a gyerekeim is itt nőnek föl, mint ahogy én is itt nőttem föl, és hogy tényleg itt azért ez egy biztonságos kis burok. Tehát ezt kijelenthetjük.
Sosem volt úgy, hogy mondjuk Jászberény vagy a közeli nagyváros?
Nem, nagyvárosba semmiképpen nem költöznék.
És az a, amikor azt eldöntötték, hogy családot alapítanak a férjével, gyerekek születnek, gyerek születik, akkor gyermek születik, akkor ezek voltak a fő hívószavak, hogy itt ki lehet engedni az utcára nyugodtan?
Hát tulajdonképpen igen. De a férjem is egyébként tőzsgyökeres boldogházi, és én is, tehát úgy tulajdonképpen föl sem merült más, úgy... Ez volt az első, ami...
Jász Boldogháza, maga a boldogság. Köszönjük szépen! Vendégünk volt itt az országjáróban, Molnár Lilla, fiatal kézműves játékalkotó, matató könyv és matató... Mi is volt a másik?
Matató kocka.
Kocka. Köszönjük szépen!
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Pontosan 15 óra van, az országjáróban ma Jász Boldogházára hívogatjuk Önöket. Novellák, versek elektronikus könyvbe zárva és hagyományos könyvek könyvszoborként újjászületve, amikor a költő és a szobrász egy és ugyanaz a személy. Már is érkezik hozzánk egy hölgy, aki nem csak sorokkal gazdagítja a könyveket, hanem átalakított könyvekkel gazdagítja a képzőművészeti alkotások sorát. Hogy hogyan születnek a költemények és a könyvszobrok, már is elmeséli nekünk. Előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Slotta Judit.
U
Ukrán dróntámadás érte hajnalban az oroszországi Leningrád megyét. Szentpétervár közelében megsérült egy olajterminál, ahol tűz ütött ki. Az ukrán hadsereg támadást indította a Finnöből egyik kikötője, valamint a Pszkov régió ellen is. Ukrajna az utóbbi időben pokozta az orosz energetikai célpontok elleni dróntámadásokat, amelyek következtében Oroszország egyes részein üzemanyaghiány alakult ki. Történelmi kihívást jelent Európának a migráció, amelynek kezelésére hosszú távú stratégiát kell kidolgozni, jelentette ki 14. Leó pápa Lampedusa szigetén, a kontinensre irányuló migráció egyik fontos helyszínén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy Európát földrajzi fekvése és intézményrendszere képessé teszi a gyors segítségnyújtásra, valamint a bevándorlók befogadására és integrálására. A pápa a származási országok fejlesztését is szorgalmazta a kényszerű kivándorlás megelőzése érdekében. Több ezren tüntettek Erfurtban a szélső jobboldal előretörése ellen. A megmozdulást az Alternatíva Németországnak párt éves kongresszusa előtt tartották. A szakszervezetek, civilek és baloldali pártok tüntetői ülőblokáddal zárták el az autópályákat és a kongresszusi központhoz vezető utakat. A közelgő választásokon Szász-Anhaltban először kerülhet hatalomra az AfD egy német szövetségi tartományban. A legutóbbi felmérés szerint a választók 41%-a támogatja őket, míg az országot kormányzó kereszténydemokraták csak a voksok 23%-ára számíthatnak. Megkezdődött Ali Hamenei ajatollah, Irán volt legfőbb vallási és politikai vezetőjének gyászszertartása Teheránban. A csaknem egy héten át tartó megemlékezések első állomásán a fővárosban már kora reggel megnyitották az imatermet, ahol a február végén légitámadásban megölt vezető és családtagjai koporsóját elhelyezték. A beszédekben többen is kitértek az Egyesült Államok és Izrael felelősségére. A több városban zajló szertartásokon várhatóan 15-20 millióan vesznek majd részt. Nagyszabású ünnepségekkel emlékeznek meg ma az Egyesült Államokban a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójáról. A kiemelt helyszíneken, Washingtonban, Philadelphiában és New Yorkban lesz például légi bemutató és nemzetközi haditengerészeti felvonulás. Donald Trump elnök beszéde után pedig minden idők legnagyobb tűzijátékát ígérik a szervezők. A közel-keleti válság ellenére 2%-kal nőtt a turisták száma 2026 első negyedévében, állapította meg az ENSZ turisztikai világszervezete. Három hónap alatt mintegy 307 millióan utaztak külföldre. A legdinamikusabb bővülést Európa és Afrika produkálta. Bár a konfliktus várhatóan lassítja az éves növekedés ütemét, a szakemberek a magas utazási költségek ellenére is pozitív nyári szezonra számítanak. Beszakadt egy elhagyott katonai bunker teteje 6 külföldi turista alatt a horvátországi Pulában. A fiatalok több métert zuhantak. A baleset után 4 embert vittek kórházba. A hatóságok vizsgálják az omlás pontos okait az osztrák-magyar monarchia idejéből származó egykori védelmi rendszer területén. Holdvilág című fotójával Potyó Imre nyerte az olasz Asferico 2026 fotópályázat fődíját. Az egyik legjelentősebb nemzetközi természetfotós versenyre több mint 16 000 nevezés érkezett. A Börzsönyben készült képen egy nagy téli araszoló lepke látható a holdfényben egy bükkfa előtt. A további kategóriákban 5 magyar kapott még elismerést. Rövidített útvonalon közlekedik a 2-es metró holnap és jövő vasárnap délelőtt. A szerelvények csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között járnak. A Deák tértől az Őrsvezér teréig pótlóbusszal lehet utazni. Országszerte napos, helyenként fátyol felhős az idő. Eső nem lesz, a szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Hasonló idő lesz holnap is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 22, a Tisza tó 28 fokos.
Műsor ajánlott. Új világ.
Járai Judit köszönti a világ iránt érdeklődőket az új világban. Ezúttal picit kevesebb szó esik majd az úgynevezett nagy politikáról, nemzetközi folyamatokról és hátterükről, és több Amerikáról, pontosabban az Egyesült Államok nagy ünnepéről. Boldog születésnapot, Amerika! Azért szó lesz fontos politikai döntésről is, nevezetesen Szerbiában, ahol az államfő Alekszandar Vučić bejelentette, hogy lemond, de mindenki biztos abban, és ő is ezt érzékelteti, hogy nem távozik a szerb politikából. Végül újabb járvány, az Ebola, amely azonban ezúttal nem világjárvány, csak Afrikában szedi áldozatai. Tartsanak hát velünk ezúttal is.
Új világ. Külpolitikai magazin vasárnap reggel 8:30 után a Kossuth Rádióban.
Az online tesztet kitöltő legjobbak. Akik most személyesen bizonyítják tudásukat a múlt klasszikusaiból.
Hány filmet rendezett Mak Károly?
És a jelenkor magyar filmjeiből.
Volt már ennél őszintén mosolyod. Minden helyzetből kivágod magad.
Nagy diák teszt. Július 5-én 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Az Országjáróban ma Jászboldog házára hívogatjuk Önöket. Amikor a testvérvárosi kapcsolatból valódi barátságok, sőt némileg rokonság születik, már is érkezik hozzánk két úr, akik jó néhány évtizeddel ezelőtt még gyerekfejjel kötöttek barátságot annak köszönhetően, hogy Jászboldog háza és az erdélyi Sinfalva testvértelepülések. Az első találkozás még a 90-es évek elején nem volt túl reményteli. A fiúk annyira nem lelkesedtek ezért az úgymond kényszer találkozásáért, mint szüleik, hiszen akkor a közel 400 kilométerről érkezett vendégeket a családoknál szállásolták el, és valljuk be őszintén, egy 10 éves srác biztos nem annyira örült annak, hogy a szobáját egy idegen fiúval kellett megosztani a néhány napra. Aztán a kényszer szülte társbérlet jobban vizsgázott, mint gondolták. A közös nyári élmények, csatangolások, biciklizés, a jászboldogházi strand kínálta élmények összekovácsolták a fiúkat, akik ezek után ugyanolyan lelkesedéssel várták már a sinfalvi és a jászboldogházi találkozásokat, mint szüleik. Az idő pedig múlik, a fiúkból férfiak lettek, akik immár családjukkal kiegészülve ápolják tovább ezt a távolba futó különös barátságot. Sőt, keresztülőség révén jászboldogházi gyerekek a sinfalvai unitárius közösséget is erősítik innen 400 kilométer távolságból. Hogy pontosan hogyan zajlott ez a régi mese, ami mind a mai napig tart, már is elmesélik nekünk, tartsanak ma is az Országjáróval. Jászboldogházán keressük az értékeket 4:30-ig.
Lehet csak benned látom a múltam, ezért kötnek még hozzád azok az évek, amiket régen veled együtt éltünk át. Ahol itt kezdődik mindegyik régi mesén, ahol az utunk egyszer véget ér.
Veled együtt íródik a történetem, hegyen völgyön át a déli fábos ösvényeken. Több mint 1000 éves történelem vezet oda, ahol nincsen tengerám, de van tengernyi csoda. Mindent látó falak, ami nem fogtak a golyók, végig érő tölgyek, mindent átkaroló folyók. Ameddig a sok forrás vizet, addig a nap fényt ad, termést a föld, harmóniát a 4 évszak. Én csak azt ígérem, mindegy merre visz az élet, bármerre is járok, mint egy fecske visszatérek. Minden hibád ellenére mindig haza hozzád, mert én itt szeretlek, varázslatos Magyarország.
Lehet csak benned látom a múltam, ezért kötnek még hozzád azok az évek, amikor régen veled együtt éltünk át. Valahol itt kezdődik mindegyik régi mesén, ahol az utunk egyszer véget ér.
Mesés panorámák, festői tája fogja lettem.
Régi mesékről szól a dal. Régi mesék, amelyek mind a mai napig élnek. Hát ilyen a Jászvilág találkozó és a jubileumi 30. Jászvilág találkozó itt Jászboldogházán is. Ortinér dr. Bató Edit néprajzkutató, a Jászvilág találkozók aktív tagja, sőt a Jászkapitány intézményének megálmodója érkezett hozzánk. Hát Editke nélkül, mert mindenki csak Editkének és mindenkinek a nagy szeretetteljes ölelésével emlegetik itt a Jászok között. Szóval Editke nélkül nincsen világ találkozó. azt hiszem. Mi is jártunk már sok jászvilág találkozón az országjáróval, és hát örömmel tapasztaljuk, hogy itt van, lelkesedik, motorja, szíve, lelke a találkozóknak. Hogyan is kezdődött ez? Ez a 30. ugye?
Így van, és olyan szerencsés helyzetben vagyok, egyébként köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, tehát olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy kezdettől fogva részese lehettem, sőt aktív részese a világtalálkozóknak 95-től kezdődően, és ugye 98-tól pedig hát elhatároztuk, hogy akkor megválasztjuk a legújabb kori jászkapitány, no de hát akkor az milyen tartalommal töltsük meg az ő feladatkörét. Egyébként maga a kapitány választás ötlete az nem az én ötletem volt, hanem egy Móharai György nevű helytörténeti kutatója, aki akkor Jászberényben dolgozott, egyébként ő is jász volt, de ő csak felvetette a gondolatot, és még korábban, még 95-ben csak nem valósult meg. És én ezt a lehelytett szálat vettem föl 98-ban, és a kollégáimmal, illetve Jászfényszaru önkormányzatával, meg a Jászok Egyesület elindítottuk a jászkapitányság intézményét, bár ugye akkor még a kezdete volt, ugye nyilvánvalóvá vált, hogy a legújabb kori jászkapitány az nem egy hivatalt viselt ember, nem kap a munkájáért pénzt, nincs irodája, nem kell neki hadiadót gyűjteni és katonát állítani, mint a régi jászkapitányoknak, hanem a legfőbb feladata a mai jászkapitánynak a jász hagyományok minden némű istápolása és a jász identitás erősítése minden módon.
A minden módon az azt jelenti, hogy minden módon, ahol meg lehet jelenni, ahol erről lehet beszélni, ahol önmagunk példáján, vagyis a jászkapitány példáján keresztül meg lehet mutatni, hogy kik is azok a jászok. Egyébként öröm látni azt, amikor itt bevonultak előttünk ma délelőtt is a dísz felvonuláson a jász települések képviseletében, hogy mindenki gyönyörű viseletben van. Tehát hölgyek, urak viselik magukon büszkén a jász viseletet. Ön is, Editke is gyönyörű viseletbe érkezett hozzánk. Szóval, hogy ezek mind olyan fontos külsőségek, amelyek megerősítik a belső lelki tartalmat.
Hát ugye eleve a leendő kapitány már egy olyan személy és a kapitányné is, akik valamilyen módon már dolgoztak, vagy dolgoznak a hagyományőrzésben. Ez fontos kritérium, és ugye ennek megfelelően a kapitányi munkát is nagyon-nagyon becsületesen és elkötelezetten végzik, és én el tudom mondani azt, hogy kezdetől fogva velük dolgozom, én a szakmai segítője vagyok nekik, bár ők ugye egy kicsit túldimenzionálva ezt úgy szokták mondani, hogy én vagyok az édesanyjuk.
Ezt én sok helyen hallottam. Én nem akartam így szemébe mondani, de akkor ezt nem tudja.
Hát azt nem mondom nekik, hogy kedves fiaim, hát akkor ezt így meg úgy kellene csinálni, de nagyon jó kapcsolatunk van, és tényleg minden erőmmel segítem őket, mert nagyon fontosnak tartom, hiszen ez egy olyan hagyomány, amit régi gyökereken, de új alapokra helyeztünk, és ezt azért szépen ki kellett dolgozni, és hát úgy kell ezt végezni, hogy ez ne legyen nevetséges, hogy ez ne legyen visszatetsző, tehát, és nem az. És én nagyon büszke vagyok arra, azt el szeretném mondani, hogy eleve, hogy ez létrejött, és ezt meg tudtuk valósítani, és hogy úgy bele tudtuk illeszteni a 21. századi viszonylag modern életünkbe, hogy nem egy idegen test. Gondolja el, hogy a jász önkormányzatok polgármesterei partnerek benne, elfogadják, jól tudják, hogy hogyan kell kezelni a kapitányokat, kapitánynékat. Egyébként egy protokollszabályzat írja ezt elő, egy kicsit segítségül is van az ő foglalkoztatásukban, és mindenki helyén tudja kezelni a dolgot. Senki nem gondolja, hogy valakivel akarnak vetekedni, tehát a maguk helyén kezelik, és ez rettentő jó dolog, és én nagyon büszke vagyok rá.
És nagyon fontos, hogy ugye a jász települések között a jász világtalálkozók szervezése staféta módon megy tovább, tehát hogy mindenki részese lehet ennek a feladatnak, ennek a szép hagyománynak, hogyha elvállalja, hogyha úgy érzi, hogy ő ebben szeretné magát és a települését megmutatni.
Így van, ez nagyon fontos, ugye az összetartozás, mi jászok nagyon büszkék vagyunk az identitásunkra, és azért persze a nehézségek ellenére, mert hát nem mondanék igazat, hogyha nem mondanám, hogy nincsenek hát olyan pillanatok, amikor nem értünk egyet. De azért mi összetartozunk, és aki jásznak tudja magát, az éljen a világ bármelyik szegletében, az mindig, ha más nem, lélekben ide tartozónak érzi magát. És a kapitányság és a világtalálkozónak is a lényege az, hogy mi összefogunk a magunk módján, nyilván az adott település elsősorban. Hát oly jó látni, hogy itt Jászboldogházán az egész település megmozdult, és mindenki szervezője ennek a fantasztikus rendezvénynek. Jó érzés itt lenni. Na, én 30 világtalálkozót hát éltem már át, és ez egy felemelő érzés minden egyes alkalommal. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez nagy dolog, és persze vannak nehézségek, de tovább szeretnénk vinni még azért jó darabig, és a kapitányság is ilyen. Egyébként a mi példánkon elindulva 2000-ben a nagykunok, 2005-ben pedig a kiskunok is kapitányt választottak, és most már kialakult a Jászkun 3. kerületi kapitányság intézménye, úgyhogy ez egy fantasztikus dolog, aminek a külön lényege az, hogy oly sok év után a jászok és a két kunság ugye lakosai újból összefogtunk a hagyományőrzésben, jelesen a kapitányság intézményében, és együtt tudunk gondolkodni, együtt tudunk dolgozni.
Hát öröm volt ismét találkozni Hortiné dr. Bató Edit néprajzkutatóval, a Jász világtalálkozók meghatározó alakjával, a Jász kapitány intézményének egyik megálmodójával. A jó Isten adjon önöknek még sok erőt és sok-sok világtalálkozót. Köszönjük, hogy most is itt járt nálunk.
Köszönöm szépen én is.
Fut az időszál, hallhatjuk itt a muzsikában, és az időknek nagy történései is tudnak lenni, főleg, hogyha barátságok, kapcsolatok alakulnak ki, egy ilyen világtalálkozó, mint a mai, hát sok mindenre képes, mert hogy Pálffy Csongor érkezett hozzánk, ő Várfalváról, Erdélyben, illetve Papp Ferenc, ő meg helyét Jászboldogházi, és egyszer ugye úgy volt, hol nem volt, mint a mesében, és találkozott a két fiatal legény, és utána ez a találkozás barátsággá alakult, majd odáig fajult a dolog, idézőjelbe, hogy hát keresztülői minőség és alakult, de hát jó a kapcsolat, de akkor kezdjük az elején, nézzük Csongor, aki ugye jó messziről, 400 kilométerről, mert valójában ez a kapcsolat Sinfalván kezdődött, csak hogy ön ugye átközödött Várfalvára, de ez a kapcsolat megmaradt, de hogyan kezdődött?
Köszönöm a szót, jó napot mindenkinek. Hát ugye 30 éve már pont ezen a nyári napon majdnem,
és majdnem ezen a helyen.
Igen, ezen a helyen. Hát úgy kezdődött, hogy kialakult egy testvér kapcsolat a két Sinfalva meg Jászboldogháza között, és 96-ban egy ilyen csoportos meghívást kaptunk, gyerekek, meg három felnőtt, hogy ide látogassunk Jászboldogházára.
És akkor Csongor hány éves volt?
Én 11 voltam akkor, és eljöttünk, vonattal elindultunk, 45 gyerek, azt hiszem, ha jól emlékszek.
Egy jó napos út volt.
Igen, és akkor tudom, hogy Szolnokról meg busszal, szóval hosszú út volt akkor is. És akkor itt megérkeztünk, és azt mondták, hogy el leszünk szállásolva családokhoz. És akkor ugye felszólítottak, hogy na, Pálfi Dénes meg fia a pap családhoz kerül.
És azt tudni kell ugye, hogy Csongornak az édesapja az unitárius lelkész.
Igen, igen, így van, és akkor így jött, a papok mentek a papokhoz, ugye? És azóta Feri, ő 12, én 11, meg az öccse Ferinek, Gyuszi, az 10 éves volt, akkor mi voltunk a papfiókák.
Na és akkor ugye Pap Ferenchez fordulnék, ez a nagy találkozás emlékezetes volt, de hát olyan emlékezetes, hogy máj napig tart. Hogyan tudták ezt a kapcsolatot így sok-sok évtizeden keresztül megőrizni?
Üdvözlök mindenkit. Hát ez a kapcsolattartás az többé-kevésbé úgy történt, hogy minden évben voltak látogatások innentől fogva. Jöttek a erdélyek is hozzánk, szinte minden évben visszatértek, és egy idő után már mi is mentünk. Ráadásul édesapámék az akkori polgármester úrral egy vendégházat alakítottak ki Sínfalván, és emiatt oda többször mentek dolgozni, építkezni, és egy alkalommal én is így jutottam ki életembe először Sínfalvára, illetve egyáltalán külföldre, hogy ha szabadult fel egy hely, és megkérdezték, hogy van-e kedvem menni.
És ez a fajta kapcsolódás, hogy ugye keresztszülői kapcsolat is kialakult, ez ennek a sok-sok szép évnek köszönhető, hogy jól megismerték egymást, a két család összebarátkozott?
Igen, igen, persze, mert ugye hát én 96 óta én minden nyáron eljöttem, volt úgy, hogy egy egész nyarat is itt voltam, dolgozgattam itten, és utána meg kialakult az is, ugye, hogy már szilveszterezni is összejártunk, hol itt, hol ott. És akkor apukám, mint lelkész, ő keresztelte Ferinek meg Gyuszinak a gyerekeit, és akkor így Feri meg a felesége lett a kereszt szülei az én lányomnak.
Akkor mondhatjuk, ez valódi kapcsolat, nem csak ilyen papíron, ugye sokszor vannak ilyen testvértelepülési kapcsolatok, amit persze protokollális szinten megtartanak, de hát itt egyáltalán nem erről van szó.
Nem, egyáltalán nem erről van szó. Én már ezt inkább testvéri kapcsolatnak gondolom, milyenket is, ez már barátság, ez már testvér kapcsolat inkább, mert úgy mondanám, mint az ismerős arcokban, hogy egy vérből valók vagyunk.
Igen, és ugye hát elmondtuk, hogy Jász Boldog házáról tudjuk, ugye ha ránézünk a térképre, akkor Jász Berény környékén megtaláljuk, de Várfalvát hol keressük?
Hát Sínfalva és Várfalva az ugye az egymás mellett van, a két falu, és ez Torda mellett, a tordai hasadék meg a székelykő közt található.
Na és akkor ez a kapcsolódás úgy van, hogy most ki megy majd kihez, most fordítva?
Hát ez mindig az idő határozza meg, meg a pillanat. Mi legutoljára szüretelni voltunk itt novemberben, illetve a Csongor éppen építkezésbe volt, besegítettünk a házfelújításba, és úgyhogy folyamatosan történik. Most ők vannak itt, aztán mikor következő alkalom lesz, akkor mi megyünk.
Mondhatom, ez egy példás kapcsolódás.
Persze, mert nagyon sokat segítünk egymásnak. Ugye volt, amikor mi jöttünk ide disznót vágni, segíteni, ugye nézni, elnézni az új recepteket, mert van, amit nálunk nem készítenek, például a hurkát, úgyhogy azt is megtanultuk, elkészítjük. Meg úgy járok ide, mint haza, hát már ugye a kocsmába is úgy szólítanak, hogy megint hazajöttél.
Igen, de van birka pörkölt is itt.
Van az is.
Önöknél is.
Az is van.
Másképp készítik ott?
Hát lehet, hogy egy kicsit másképp.
Na, hát köszönjük szépen.
A sültet szeretik.
Köszönjük szépen, hogy itt voltak. Hát ez egy nagy találkozás volt számunkra is, hogy egy ilyen létezik és ilyen jól működik. Minden jót kívánunk.
Köszönjük nagyon szépen.
Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
Mai első feladványunk így hangzott, melyik jászsági településen tartották az első jász világtalálkozót 1995-ben. Sokan tudták a helyes választ, a leggyorsabb helyes megfejtést küldő hallgató itt van telefonvonal segítségével. Jó napot kívánok, gyorsan a nevét árulj el nekünk, legyen kedves.
Jó napot kívánok, Váci Tünde vagyok, Békésről.
Üdvözlöm, Tünde, hát akkor hol volt az első világtalálkozó?
Jászberényben.
Jászberényben, így van. Esetleg volt, ha más nem Jászberényben, esetleg Jászvilág találkozón valahol máshol?
Hát, sajnos én nem voltam ilyen világtalálkozom, és csak ilyen átutazóban voltam, de majd jó lenne menni, igen.
Rendben, nagyon szépen köszönöm, hogy játszott velünk. Kívánom, hogy sikerüljön a JASZ világtalálkozón, vagy akár JASZ Berényben is megfordulni. Gratulálunk, a vendéglátóink ajándékát nyerte.
Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
Kincsek, legendák folytatásban Berkó Fejes Györgyi érkezett hozzánk, óvoda, pedagógus, verseket, novellákat ír, és még könyvszobrászkodik is, de kezdjük a versekkel először. Mert mikor kerülnek az első versrímek a papírra?
Szeretettel köszöntöm először is a Kossuth Rádió összes hallgatóját, innen JASZ blokkházáról, a JASZ világtalálkozó alkalmából. Kérdésére a válasz az, hogy viszonylag korán, 13 éves koromban kezdődött a versírás. Volt egy nagyon erős álmom, melynek hatására másnap megírtam első versemet, és onnantól kezdődött.
Nem, Emese álma volt, hanem Györgyi álma, és ez az álom, ez szerelemmé hivatássá kezdett majd, hogy nem formálódni?
Mondhatni, igen. És azóta is nagyon fontos életemben a költészet, az irodalom.
És a novellákat ír például, mikről szólnak azok az írások?
Vannak teljesen realisztikus alkotások, tehát például megyek a boltban, és megfigyelek egy-két embert, és kikerekedik belőle egy szuper történet.
És a jászsági szereplők akkor a résztvevők akár?
Természetesen vannak helyi jászbodokázi szereplőim is bizonyos novellákban.
De mondja már ilyen kis szösztenetet itt témailag, hogy mikről ír, tehát hogy a hallgató is érezze.
Hát... ez maradjon titok inkább, jó?
Vagy olvass el a könyvet.
Igen, vagy olvass el egy-két írásom. Jut eszembe, ami viszont közelmúltban volt, hogy a strandról indul az írás. Ahhoz képest, hogy óvodapedagógus vagyok, nem sok gyermekeknek szóló írásom van. Ez két külön dolog. Viszont van egy olyan, amiben egy kifakult napernyő a főszereplő, amit egy vihar felkap itt a strand területéről, és aztán az óvoda udvarán landol ez a
milyen
kifakult.
Milyen érdekes, ilyen meseszerű, de ugye van realisztikus, de mégis képzeletszerűen valóságos mondhatni. Na de hogyan jön ehhez a könyvszobrászat? Amikor mondjuk a rímek elkezdnek sántítani, akkor jön ez a könyvszobrászat?
Nem. A könyvszobrászat úgy jön, hogy az irodalom és a könyvszobor is könyvek társa. Egyiket írjuk, másikat pedig csodáljuk. A Gutenberg galaxis mostoha gyermekei ezek a könyvek, én így hívom őket, mert pincében porosodó padláson lapuló könyveket.
Új életet kapnak a könyvek.
Pontosan.
Mindazon
pontosan.
Túl, hogy a sorok még ott maradnak a nyomtatott betűkkel.
Igen, igen. Igen, és ezt egy missziónak tartom, hogy újra helyzetbe hozom az elfeledett könyveket, és már nem olvasnak, viszont így, hogy lesz belőlük egy zongora, egy szív, egy elefánt, egy teáskanna.
Hát a könyv önmagában is csoda, és amit még ön hozzá tesz, az már egy varázslat.
Hát köszönöm szépen, ha így látja.
Hát így a szemnek, szóval. És most mind dolgozik? Van valami írás, ami éppen születőben van?
Hát az mindig van több a fejemben, igen, és akkor egyszer csak papírra kerülnek. De vannak olyan történetek, amik soha nem kerülnek papírra, csak fejben íródnak.
És ez a millió JASZ boldogháza, ugye, ahol minden boldog nevében is boldog. Itt most mesélték nemrég, hogy volt egy szavazás, hogy a legszebb település nevek, JASZ boldogháza, az ott van az első négy között, nem véletlen. Tehát ez egy jó alkotó millió?
Persze, mindenképpen. Ez a kis falu, ez egy kincs. Habár én a Kiskunságból származom, első pillanattól kezdve, Soltról pontosabban, első pillanattól, hogy ide kerültem, a férjem révén, magával ragadott ez a kis falu, és van is egy olyan novellám, hogy JASZ boldogháza, boldog JASZ haza, ez a címe.
Milyen szép, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt.
Köszönöm szépen én is.
Fél négy van az országjáróban, ma a 30. Jász világtalálkozó helyszínére, Jász Boldogházára hívogatjuk Önöket. Ma Jász Boldogházára gyűltek össze a jászok, a délelőtt folyamán a 18 jász település és a kirajzott települések képviselői díszes, hagyományőrző jászviseletben vonultak végig az utcákon, hogy az ünnepség keretében beiktassák az új jász kapitányt, aki a jászok hagyományainak, értékeinek védelmében, annak képviseletében jár el a következő esztendőben. Már is az új jász kapitány is érkezik az országjáróba, hogy érdemes velünk tartani. Már is folytatjuk, előbb azonban Krónika Budapesten a stúdióban. A hírolvasó Szlotta Judit.
Adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskola kezdési támogatást. Tájékoztatott Kármán András pénzügyminiszter. Két részletben mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos pénzügyi segítség. Orvosokat avattak Budapesten, a Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén csak nem 500-an vehették át oklevelüket. Merkeli Béla rektor emlékeztetett arra, hogy a most végzett hallgatók útja a Covid világjárvánnyal kezdődött. Az első egyetemi évüket jelentősen átírta a részleges távoktatás, a klinikák rendkívüli működése és a koronavírus elleni védekezésben való szerepvállalás. Példát mutatnak hazaszeretetből, önzetlenségből és közösségi összefogásból a polgárőrök, akik a mindennapok névtelen hősei. Fogalmazott az Országos Polgárőrnapon a belügyminiszter. Posfai Gábor beszédében kiemelte, hogy az önkéntesek tevékenysége közvetlen hatással van a biztonságra. Országszerte tartanak a nyári gyermektáborok. A Balaton évek óta az egyik legfontosabb helyszín. A gyerekeknek napközis és ottalvós táborokat egyaránt biztosítanak. A jellemzően 5-7 napos turnusok többsége augusztus végéig tart. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke elmondta, hogy a tó körül a szolgáltatók idén is színes programokkal készülnek. Országszerte napos, helyenként fátyol felhős az idő, eső nem lesz. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Hasonló idő lesz holnap is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok lesz.
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Folytatódik az Országjáró magazin, Jász Boldogházára hívogatjuk ma Önöket egészen 17:30. És a folytatásban egy kicsit kalandozunk a gasztronómia területén. A grillás, vagy más néven pörkölt vagy pergelt torta a 10. században még orvosságként kezdte pályafutását, és a 14. század folyamán vált fűszerekkel együtt élvezeti cikké. A történelemben az a hír járja, hogy Mátyás királynak nápolyi Beatrixel 1476-ban kötött házasságakor Budán tartott lakodalmán a 7. fogadás pörkölt cukorból készült torta volt. Ezután vált népszerűvé és terjedt el hazánkban is. Egyébként egyre több cukrászmester kezdte el készíteni, és a grillás egyedi stílussal, sajátossággal, díszítési móddal népszerűvé vált a gasztronómiában. Egyébként a hagyományos lakodalmakon vőlegény tortaként is ismert, és legyen bármilyen díszes, csodás alkotás sorsa az, hogy darabokra törjék. Ugyanis úgy tartják, ha az ifjú pár széttöri, nem mindegy hány darab hullik szét. Úgy hiszik, ahány darabra törik, annyi boldog év vár az ifjú házasokra. Már is érkezik hozzánk egy hölgy, aki sok-sok ifjú pár boldogságát előlegezte meg csodálatos grillás tortáival. Grillás torta királynő címmel is büszkélkedhet. Őt is megismerhetik, hogyha az országjáróval tartanak Jász Boldogházán 17:30.
Vissza hív utca tér.
egyszer majd úgyis hazatalálsz, hallhattuk itt az előző muzsikában Ruzsa Magdi énekelte. És nagy kérdés, hogy Baranyi István Jászboldogháza ma beiktatott jászkapitánya is hazatért?
Igen, sőt én mindig is itthon voltam.
Miközben nem itt dolgozik.
Miközben nem itt dolgozom, igen. A MÁV személyszállítási ZRT-ket elégében vagyok már, hát már 34 éve.
És akkor ingázik folyamatosan, mert hogy Budapest a munkahelye?
Így van, Budapesten az üzemirányítási központban dolgozom, és minden alkalommal föl kell utaznom.
Ez így megy, oda, vissza, nagy kitartás.
Igen, igen, igen. De megvan, a kitartás az megvan.
Egy jászkapitánynak is a kitartás az, ugye az egy ellenvonása kell, hogy legyen.
Így van, és erre törekszem.
Mi a feladata egy jászkapitánynak, egy újonnan beiktatott jászkapitánynak? Mit kell tegyen, hogy jó dolgozzon, jó munkát végezzen?
Legelső sorban az én véleményem az, hogy eleget kell tenni a településekről történő meghívásnak, mert lényegében ez a cél, hogy az identitást erősítsük azáltal, hogy látogatásunkkal megjelenünk a különböző településeken, és ott kiállításokat nyitunk meg, rendezvényeket, egyéb is beszédeket tartunk, lelkesítő beszédeket.
És amikor először felhívták telefonon, vagy hogy történt, hogy akkor jelölnénk jászkapitánynak, vagy ez hogyan megy az életben, hogyan zajlik ez?
Egy kedves helyi ismerősöm megkeresett azzal tavaly, hogy úgy gondolja, hogy én alkalmas lennék erre a feladatra. Akkor még nem vettem ezt komolyan, mondjuk elgondolkoztam rajta, de aztán amikor a polgármester asszony említette nekem ezt, hogy szeretné, hogyha én lennék, akkor elvállaltam boldogan.
És ilyenkor mi történik? Az embernek dobban a szíve, vagy leesik egy nagy kő, vagy mi játszódik le?
Igen, igen, úgy örültem, tehát öröm, büszkeség töltött el azzal, hogy én rám esett a választás.
És itt van, kéz a kézben vannak, csak azért mondom, a rádióhallgatók, mivel nem láthatják, de ezért közvetítem, kedves feleségével, Baranyi Nagy Bernadettel, Bettivel, aki ugye jász kapitányné szerepet tölti be, és hát nagyon szép ékes az öltözéke. Ez erre az alkalomra készült?
Igen, ez kimondottan erre az alkalomra készült, nagy ünneplő jászviselet.
És hogyha ezt láttatni akarjuk a hallgatókkal, akkor mit mondjunk el, mit képzeljenek el a szemük előtt, ha mondjuk becsukják, és úgy gondolatban itt vannak?
Hát az alap, az ugye van alul egy Madeira blues, erre van egy sötétkék pruszlik, és ugyanabból az anyagból egy nagy ünneplő szoknya, alatta persze most egy kis titok, hogy nagy alsó szoknya is van bőven alatta.
Ugye
és a kötény, a főkötő, a kerepélyes főkötő, ez teszi teljessé a jászviseletet.
Nagyon ünnepélyes, és kedves férjehez, ugye a kapitány úrhoz fordulnék. Hát gondolom most is elvenni a feleségét még egyszer, ugye, ha mindez most kezdődne.
Természetesen. Nem is kérdés.
Na és az önviselete, az sem egy utolsó, szóval erről is érdemes beszélni.
Igen, ami a fejemen van, az egy tollforgós bársonysüveg, ez vándor tárgy.
És a toll az darutoll?
Darutoll, így van, így van. A vállamon panyókára rakva ez a zsinóros mente, ez is vándortárgy, ez kapitányról kapitányra száll.
Milyen szép ezüstös színű.
Így van, igen, igen, igen. Az Attila, amit már én készítettem magamnak, az is egy...
Saját magának készítette?
Így van.
Hát bocsánat, készítette. Azt mondta, hogy ja, készítettem.
Lehet, hogy rosszul fogadott. Készítettem, igen, igen. Illetve alatta van egy magyar nadrág, meg egy kemény szárú csizma.
Azért nagy büszkeség, ugye viseletnek mondjuk, az embernek ezt tudnia kell viselni, már pedig önökre nézve ez nagyon is ugye illik, és jól is viselik. Szóval amikor ezt magára öltötte legelőször, akkor ugye elhitte, hogy a viseletnek azért ereje van?
Igen, igen, ugye én a szakmámmal adódóan is
egyenruhában
teljesítettem, úgyhogy tőlem nem áll távol ez a dolog, és remélem is, hogy tudom viselni. Látszik is rajtam, hogyha rám néznek.
És ugye itt a mai beiktatáson sok minden volt, ön jászkodik, és jól tudom, ugye?
Hagyományőrző. Hagyományőrző jászattan foglalkozom már 2010 óta.
És volt itt ugye ílővé, tehát kilőtték a nyilvesszőket, nyilzápor.
Nyilzápor volt.
Ez egész a pozsonyi csatáig?
Pontosan így van. Pozsonyi csatára való emlékezés, ugye 907-ben volt ezekben a napokban, illetve a IASZ barátaim mondták, hogy az én tiszteletemre is, úgyhogy most ez ilyen kettős.
Az ön tiszteletére is megtörténelmi nyilzápor.
Így van, igen, igen.
Na és akkor a kedves felesége Betty is, ugye itt a hagyományőrzés, ápolás, annak megérése az nem csak külsőség, hanem szívügy is.
Így van, ez teljes egészében belülről fakadó.
Ez honnan ered? Szóval a családból, otthonról, mélyről, a gyökerek?
Hát a család tekintetből talán inkább azt mondanám, hogy a lányom az, aki miatt ez bennem van igazából. Ő évekig népi táncolt a Jársági Népi Együttes utánpótlás csoportában, Barkósza Néptánc Együttesben. Tehát ott én már valamilyen szinten megismerkedhettem így a viseletekkel, hagyományokkal. Most meg újra felelemítjék ezt a tudást.
Tehát a gyerekeknek is próbálja mindezt ugye átadni, saját maga is megélít, különbözőféle horgolás, meg mindenféle figurakészítés, motivumok.
Igen, sőt a jársági szűcshímzésnek a motív, melyet festem kézzel különböző textilekre.
Hát akkor azt kell mondjam, hogy jó helyre került ez a jászkapitányság, jászkapitány és jászkapitányné cím.
Köszönjük szépen.
De önök is örülnek, ugye? Ő megijem. Mosolyognak egyébként.
Igen.
Nem csak protokoláris részvétel, ezt én érzem itt meg, ez a tényleg szívvel lélekkel teszik, és a munkahelyén tudják mindezt a vasutas kollégák.
Természetesen én ezt már leegyeztettem a kollégáimmal, már mikor megkaptam ezt a megbízást.
Most hogy... nem azért kérdeztem, csak hogy rá őre néztek nagyot, hogy úristen, van egy jászkapitányunk.
Hát remélem, hogy azért büszkék rám. De ő nekik is ezzel egy valamennyi áldozatot kell hozni, hiszen én kértem a vezetőimet, hogy akkor hétvégére ne kapjak beosztást, mert olyan a munkarendem, hogy hétvégén is ünnepnap is kellene dolgoznom, és ők ezt biztosítják nekem. Akkor ezek, a többieknek kell azokon a napokon helyettem dolgozni, de remélem majd valamikor elég tételt tudok nekik adni ezzel kapcsolatban.
És ilyenkor, hogyha van egy mondjuk seregszemle, csak így idézi ebbe jászok, mert ha van jászkapitány, akkor hogyan köszöntik egymást, hogyan üdvözlik egymást? Van ilyen hivatalos köszönés?
Csak egyszerűen szervusz kapitány úr.
Akkor szervusz kapitány úr. És a kedves feleségének mit mondhatnék ilyenkor?
Szia szívem.
Legyen így, köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm.
Jó pár év telt el, de mégis újra vele szeretném.
És a folytatásban még mindig azoknak a személyeknek a sorát keressük, kutatjuk, akiknek köszönhető, hogy ma itt Jászboldog házán a Jászok világtalálkozóján sikeres legyen, mert nagyon fontos persze a jászkapitány, meg a jászkapitányné, de akik a hátteret biztosítják, lehet, hogy talán még fontosabbak, hogy ez ilyen szép ünnepélyes pillanat legyen. Szemes Csecselics Hajnalka, a könyvtáros közművelődési munkatárs érkezett meg hozzánk, akivel az elmúlt napokban mi nagyon sokat beszélgettünk. Szerintem Hajnalka, nincs olyan pontja, szeglete az eseménynek, amiről ön ne tudna, illetve ne tudná, hogy kit kell ott keresni. Tehát, hogy hány ember szervezte ezt körülbelül, ezt a találkozót?
Hát volt egy kisebb mag, egy olyan 20-30 ember, aki közvetlenül a bizonyos területekért felelt, de úgy gondolom, hogy olyan 100-150 ember biztos, hogy benn volt ebbe a faluszépítéstől kezdve a szeméthordásig mindenbe, minden területen.
Amikor kiderült, vagy amikor elvállalta a település Jászboldogháza a jubileumi találkozó szervezését, akkor könnyű volt megnyerni a segítőkezeket? Vagy azért nagyon kellett toborozni? Mert azért tulajdonképpen az ünnepet megteremtik, de talán nem is tudják önök megélni, hiszen a feladatok vannak egész nap, ide menni, oda menni, szervezni, javítani, megoldani. Tehát tulajdonképpen az ünnepnek kevéssé tudják átadni magukat.
Igen, volt egy kis lelkes réteg, aki belevetette magát mindenbe. Örültünk is, meg féltünk is a feladattól, be kell valljam, de
20 évenként jut egy-egy ilyen szép pillanat a falu életében, szóval ebben nem nagyon lehet rutint szerezni.
Igen, de mindenképp megtaláltuk minden területre az embereket, és igyekeztünk minden feladatot elvégezni, mire eljön ez a nap.
Mi több jászvilág találkozón jártunk, és mondhatom, ahogy kollégám Domokos István is mondta, hogy olyan rendezette, nyugodtan, kellemesen telik ez a nap, úgyhogy én azt hiszem, jól vizsgáztak, bár még nem akarom elkiabálni, de szerintem ez egy ügyes csapatmunka volt. De beszéljünk arról, hogy nem csak egy-egy ilyen 20 évenkénti alkalom, amikor a közösséget összefogják, megépítik, megszervezik, mert nagyon sok olyan esemény van, akár a könyvtár házatáján, amiben ön is benne van, ami arról szól, hogy találkozzunk, legyünk együtt, alkossunk esetleg valamit, és közben tényleg a kapcsolódások meglegyenek a falu lakosai között.
Igen, régen a 50-es, 60-as években nagyon nagy kulturális élet volt itt Jászboldogházán. Az utóbbi egy-két évtizedben talán egy kicsit visszaesett. Civil szervezetek voltak azok, akik talán jobban ösztönözték ezeket. De most igyekszünk minél több kulturális eseményt a faluban létrehozni. Közösségeket teremteni, olvasókör, kertbarátkör alakult, ez is az utóbbi években. Szakkörök vannak, adventi programsorozat, gyerekeknek rengeteg programot igyekszünk szervezni, kerekítőtől a legkisebbektől kezdve gyereknap, úgyhogy minden rétegnek igyekszünk a érdeklődési körét kielégíteni.
És mi az a pillanat, amikor esetleg Hajnalka is úgymond, ha nem is hátradől, de élvezni tudja a közösséget? Azok az alkalmak, amikor ezek a csodák készülnek, hozott itt nyakláncot, kalárist, hozott horgolt kis dobozt, mert hát ugye vannak itt alkotókedvű hölgyek a hétköznapokban is.
Igen. A Nemzeti Művelődési Intézettől van a szakkör programja, és már 5. éve vettünk részt benne. Nagyon sok területet kipróbáltunk, a gyöngyfüzéstől kezdve a horgolásig, szövésig, és hát én mindig ott vagyok ezeken az alkalmakon, mivel hogy fényképezek, dokumentálni kell, de nagyon lelkesen én is mindig kipróbálom a dolgokat, de nem állítom, hogy profile vagyok, de szeretettel csinálom.
Mi az, amit ott tanult meg ezeken a foglalkozásokon? Mi az, ami új volt esetleg?
Mindegyik.
Igen, mert a mai hölgyek már azért kevésbé híveznek, horgolnak, pedig milyen jó. Emlékszem, a nagymamám mindig horgolással indult el, bárhová is ment, az ott volt egy kis szatyorban áll a ridikül mellett, és volt 5-10 perc pihenőidő, akkor alkotott, és kikapcsolt teljesen. Tehát nem volt ez butaság annak idején.
Igen, igen. Sokan részt vesznek ezeken az alkalmakon, és ők tovább is viszik. Az az igazság, én rögtön szinte utána elfelejtem, de akkor is egy nagyon nagy élmény, és nagyon jó látni, hogy ilyen lelkesen jönnek. Nem kevés 20 alkalom egy fél év alatt, és mégis mindig jönnek kitartóan, és elvégzik, elkészítik az alkotásokat.
Most nyár van, a világtalálkozó alkalmára a strand bezárt a kapuit, de hamarosan ugye szerintem a jövő héttől már újra lehet jönni, tehát egy ilyen nyugodalmasabb időszak jön, előkerül a hímzés, előkerül a horgolás, vagy egy jó könyv a könyvtáros kezébe is kerül?
Hát igen, be kell valljam, hogy az olvasókörbe én vagyok a renitens, aki mindig kilóg a sorból, mivel hogy nincs időm elolvasni a könyveket, de most igyekszem majd bepótolni. Ott vannak egymás hegyén hátán a ágyam mellett, úgyhogy erre szánom az időt majd, igen.
Hát bízunk benne, hogy akkor kellemesen telik még a mai nap, illetve a holnapi nap a világtalálkozóból, és utána egy kicsit önnek is lesz ideje pihenni. Szemes Csecselics Hajnalka, a könyvtáros közművelődési munkatárs volt az országjáró vendége, a háttércsapat pedig jól vizsgázott, én azt hiszem.
Ez a világ, amilyen nagy, te galambom, oly kicsim vagy. Te galambom, oly kicsim vagy. De ha téged bírhatnálak, a világért nem adnálak. A világért nem adnálak. Te vagy a nap, én az éjjel, teljes teli sötétséggel, teljes teli sötétséggel. Ha szívünk összeolvadna, rám beszép hajnalasadna, rám beszép hajnalasadna.
Országjáró szombat délutánban.
Mai második játékfaladványunk következik. A kérdés úgy hangzik: mi a jászboldogháziak legfőbb ünnepi és lakodalmi étele? A leggyorsabb helyes megfejtőnk, vendéglátónk ajándékát kapja, SMS számunk továbbra is változatlan, 0639666.
Tájak, ízek a szombat délutánban.
Az kiderült ma már, hogy itt a Jász világtalálkozó apropóján, meg a jászsági embernek az egyik kedvelt étele a birkapörkölt. Na de hát most valami édesebb és izgalmasabb történet következik Juhász Józsefné Terikével, grillás királynővel. Mióta tetszik ezt a címet birtokolni? Mikor kapta a királyi koronát?
2024-ben Pándon megnyertem a 20. aranyérmemet, és egyúttal megválasztottak a grillás királynőnek.
Grillás királynő ki lehet? Aki legtöbb pergelt tortát, vagy pörkölt tortát készített az életébe, vagy olyan bravúrokat tud csinálni, mint amiről most nekünk Terike hozott képeket? Például van itt egy hatalmas grillás torta, ami emeletes torta, de ha jól látom a fényképen, az emberek szinte eltörpülnek mellett. Ez milyen magas volt?
Igen, az 2005-ben csináltuk Budapesten a BMW-n, 28 az országból, 15 emeletes volt, és 3 méter 63 centi magas.
És ez egy nap alatt elkészült, vagy otthon készítették az alkotórészeket, és őt rakták össze?
Igen, itthon ki volt adva, hogy 4,5 kiló cukorból ki milyen alkatrészt csinál, és akkor ott reggel 6-kor találkoztunk, és ott állítottuk össze. Meg volt az állványa, 15 emelt fából, azt bevontuk cukorra, hogy hozzáragadjon, és akkor úgy építettük fel.
De van itt egy grillás vonat is, amin rajta van Jász Boldog házának a címere is. Ez egy újabb alkotás.
Igen, ez most nagyon friss. Március 21-én megint csak az országból 67-en, sőt 4 országon kívül is jöttek, és megcsináltuk a magyar rekordvonatot. 26 méter hosszú, 183 kiló volt, és 67 vagon, meg a mozdony.
És miért pont vonatot kellett csinálni? Volt valami tematika?
Mert ebből lehetett
bőszúrni
akármennyit. Amennyi jelenkező lett, annyival több vagon lett.
Milyen egyszerű. Bárcsak az életben is így benne, ugye? Ahány jelentkező, annyival több vagon. De hát grillás motor, vagy grillás vasút az így születik. És egyébként Erike, mikor csinált az első grillás tortát?
Hát azt 14 éves koromban csináltam az elsőt önállóan, mert édesanyámtól tanultam. Addig csak segítkeztem kavargatni, meg diót törni, darálni, és akkor 14 éves koromban megcsináltam önállóan az elsőt egy barátnőmnek születésnapjára, és 58 éve csinálom.
Hát ha 58 éve készít grillás tortát, amit ugye vőlegény tortaként is ismernek, akkor már nagyon sok ifjú párnak a boldogságához tetszett hozzájárulni a tortával legalább.
Hát remélem. Az a szólás van róla, hogy ahány darabra törik, annyi boldog évet élnek együtt.
És vannak már olyan korábbi ifjú párok, akik még visszajárnak, vagy visszaköszönnek esetleg Terikének, hogy na, a torta jól vizsgázott, még mindig itt vagyunk, együtt vagyunk?
Igen, vannak, sőt, nem egy van, aki már a saját gyerekének csináltatja a tortát.
Azért ez szép, nem? Amikor már a generációk egymás között adják át a hagyományt, és Terike még mindig süti a grillás tortát.
Igen.
Nagyon nehéz lehet ilyen nyári napokon, amikor az ember majd megfullad a melegtől, de hát az esküvők, a lakodalmak nyári időre esnek, és Terike úgymond vállalja ezt a szép feladatot. Ez egy küldetés is, én azt hiszem.
Hát igen, felér egy szaunába.
Az biztos. Egyébként, hogyha még valaha készíthetne grillásból olyan tortát, amit csak a fejében látott eddig, vagy álmodott meg, akkor mi lenne az? Mi lenne az, amit még úgy nagyon meg szeretne csinálni?
Különösebb álmom nincs. Az az álmom van, hogy van egy 21 éves lányunokám, hogy az vigye tovább. Az alapokat tudja, mert kicsikora óta együtt segítkezett, meg járt velem a versenyekre, meg a falunapokra, Jászok találkozójára, de eddig tanult. Tehát meg nagyon meleg az ők is, finom kezinek még nagyon meleg.
Kívánjuk, hogy ez az álma is Terikének valóra váljon, vigyék tovább a grillás torta készítésének hagyományát. Juhász Józsefné Terike grillás királynő volt az Országjáró vendége.
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Pontosan 16 óra van, az Országjáróban ma Jász Boldog házára hívogatjuk, csalogatjuk önöket. Virágok, pillangók, női portrék, színes üvegek, opálos gyöngyházfényben, Tiffany lámpák, képek, térrel választó falak, dekorációk, varázslatos mesevilága. Már is érkezik hozzánk egy hölgy, aki mesébe illő csodás kertjét üvegben is álmodja. Szóval már is őt is megismerhetik, ha velünk tartanak. Előbb azonban krónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
Ukrán dróntámadás érte hajnalban az oroszországi Leningrád megyét. Szentpétervár közelében megsérült egy olajterminál, a létesítményben tűz ütött ki. Az ukránok támadást indítottak a Finnöböl egyik kikötője, valamint a Pszkov régió ellen is. Ukrajna az utóbbi időben fokozta az orosz energetikai célpontok elleni dróntámadásokat, amelyek következtében Oroszország egyes részein üzemanyaghiány alakult ki. Közben az oroszok éjjel Szumit bombázták. 4 ember halt meg, több mint 30-an megsebesültek. Az észak-kelet-ukrajnai városban ma gyásznapot tartanak. Rakéta találat ért több civil létesítményt Odessa megyében is. Itthon újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, miután lehűlt a Duna, közölte Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt egy hétben. A tárcavezető ugyanakkor már korábban jelezte, hogy az ország energiaellátása biztosított, a Duna vízhőmérsékletét pedig folyamatosan mérik, élővilága nincs veszélyben. Lebontják a kelenföldi erőmű 2005 óta használaton kívüli 146 méter magas kéményét. A munkálatok augusztus végéig tartanak. Az 1979-ben épült létesítmény elbontásával az erőmű 70-es évekbeli elavult ipari technológiájának utolsó darabja is eltűnik. A modernizált erőmű a korábbiakhoz képest jóval alacsonyabb széndioxid kibocsátással termeli a villamos energiát és a távhőt. Adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást, tájékoztatott Kármán András pénzügyminiszter. Két részletben mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos pénzügyi segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Orvosokat avattak Budapesten. A Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén csaknem 500-an vehették át oklevelüket. Merkeli Béla rektor emlékeztetett arra, hogy a most végzett hallgatók útja a Covid világjárvánnyal kezdődött. Az első egyetemi évüket jelentősen átírta a részleges távoktatás, a klinikák rendkívüli működése és a koronavírus elleni védekezésben való szerepvállalás. Példát mutatnak hazaszeretetből, önzetlenségből és közösségi összefogásból a polgárőrök, akik a mindennapok névtelen hősei, fogalmazott az országos polgárőrnapon a belügyminiszter. Posfai Gábor beszédében kiemelte, hogy az önkéntesek tevékenysége közvetlen hatással van a biztonságra. Jelentős segítséget nyújtott a katonaság az elmúlt napok hőség riadója idején a lakosságnak. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, az ország 13 helyszínén 36 katonai járművel 72 katona vett részt az ivóvízellátás biztosításában, és csaknem 47 ezer zacskós vizet, valamint több mint 1 millió liter ivóvizet juttattak el a rászorulóknak. A Duna-Tisza közén több helyre riasztották a tűzoltókat szántóföldi és erdőtüzekhez. Lajos Mize határában mintegy 3 hektáron ég az erdő ajnövényzete. Az M5-ös autópálya közelében Bugacnál szintén a fenyves erdő ajnövényzet lángol foltokban. Cegléttől nem messze a 4-es főút mellett gaz, avar és lábon álló gabona gyulladt meg, a szél nehezíti az oltást. Országszerte tartanak a nyári gyermektáborok. A Balaton évek óta az egyik legfontosabb helyszín. A gyerekeknek napközis és ottalvós táborokat egyaránt biztosítanak. A jellemzően 5-7 napos turnusok többsége augusztus végéig tart. Rövidített útvonalon közlekedik a 2-es metró holnap és jövő vasárnap délelőtt. A szerelvények csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között járnak. A Deák tértől az Őrsvezér teréig pótlóbusszal lehet utazni. Országszerte napos, helyenként fátyol felhős az idő, eső nem lesz, a szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Hasonló idő lesz holnap is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 22, a Tisza tó 28 fokos.
Műsorajánlat. Anyák, akik újra magukra találnak. Anyák, akik megtanulnak elengedni. Anyák, akik lélekben tudtak anyává válni, testben sohasem. És anyák, akik vállukon hordozzák a közös családi vállalkozást. E heti műsorunkban legszebb anya történeteinkből válogatunk.
Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
Kérem, édes fiskális úr, lássa, nyugtalan vagyok. Szeretném tudni ügyem miben létét.
A Rádiószínház műsorán.
Nekem szenvedélyem a szép per, és ez szép per fog lenni, amilyen egy században fordul elő egy.
Jókai Mór történelmi regényének új rádió változata.
Kárpáti Zoltán él. Nem hiszem el, ezt csak úgy gondolták ki, hogy engem elámítsanak.
Kárpáti Zoltán. Július 10-ig, hétköznap 21 óra után, hétvégén 21 óra 30 perctől a Kossuth Rádióban. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Jászboldog házára hívogatjuk ma önöket, és a folytatásban különleges gépmatuzsálemek, ma is működő csodák és a lelkes gyűjtők, akik egy-egy ritka darabért képesek akár a világ végére is elutazni. Ugyanis itt a világtalálkozóhoz kapcsolódó a magyar gép és jármű matuzsálemek bemutatója is zajlik Jászboldog házán. Dutra, Pannonia, Csepel, Ikarusz és még más legendás gépek, amelyek gyakran szinte teljes pusztulástól születnek újjá egy-egy lelkes autóbarát szakinak köszönhetően. Mi a titkuk ezeknek a régi gépeknek? Miről mesél egy-egy csapágy, kormány, visszapillantó tükör vagy küllő annak, aki érti ezeknek az alkatrészeknek a szavát, kiderül már is. És a folytatásban is mese, csak egy kicsit másként. A következő vendégünk nem a karosszériát és alkatrészeket fogja mesére, hanem vélhetően a napi, olykor megterhelő, segítő szakmája nehézségeit feledi el fantáziájának köszönhetően. Érkezik hamarosan egy hölgy is, egy állatorvos hölgy, aki szabad idejében a magyar legendák nyomába eredve, magyar helyszínekhez, történelmi helyekhez kapcsolódóan ír fantasy regényeket. Két könyve már megjelent, hogy vajon mi lesz a harmadikban, már is elmeséli nekünk. Tartsanak ma is az országjáróval, ezúttal Jászboldog házán kalandozunk negyed hatig.
Tegnap mesélték, hogy már mástől lesz, gyorsan körbeért, túl kis város ez, bennem nincs harag, már csak néha látlak. Szembe jössz, és elképzelem, hogy majd rám köszönsz, és te épp nekem futsz az esőben, ahol egy éve várlak.
Nem a te hibád, de én már nem ugyanazt érzem, amit te.
Valaki mondta, hogy boldognak látod, hogy tovább is léptél, és mondták, hogy látszott, hogy beleszerettél, és már sose nézel. Még megismersz. Mióta elmentél, nem írok senkivel, áltatom magam, talán megvisel téged minden perc, de mégis rátaláltál. Most már jó vagy, és megvan mindened, másnak mondtad, hogy könnyebb így neked, ebből a városból úgyis csak messzebbre vár.
Virágok, pillangók és a Tiffany alkotások. Erről beszélgetünk Berceli Ildikóval, a helyi kertbarát körvezetőjével. Ildikó, Tiffany vagy a kert élvez önnél elsőbséget?
Hát most jelenleg a Tiffany, ez az álom. Ebben próbálom kifejezni önmagamat.
És mióta kertészkedik?
Hát a gyermekkoromban kezdtem el, nagymamámnak nagyon szép kertje volt, és megfertőzött a kertészkedéssel, és és akkor nagyon megszerettem ezt a szakmát.
Ugye ön a kert barátkör vezetője. Szoktak versenyezni, vagy mivel telik itt az idő az ide, vagy a körben benne lévő emberekkel?
Hát a kert barátkörrel szoktunk kirándulásokat szervezni, vannak növénycsereberék, beszélgetünk, van egy Facebook oldal, ahová mindenféle fontos információkat közlünk, illetve tagjai vagyunk az Országos Kert Barátka Szövetségnek is, és ezen keresztül is tudunk programokra eljutni.
Hova fognak legközelebb a kert barátkör elutazni? Hol lehet önöket majd látni?
Hát én Piriszent keresztre szeretnék a Szomonó Miklós kertjébe elmenni, és majd szeretnék oda szervezni egy kirándulást a tagoknak.
És a tagok szoktak egymástól esetleg tanulni, ellesni egy-két technikát?
Hát szokott a Facebook oldalon eszmecsere lenni etéren, úgyhogy szerintem igen.
Ugye a kertészkedés mellett a Tiffany technika is a szívügye. Hogyan talált rá erre a művészeti ágra?
Másfél éve az interneten láttam meg ezt a technikát, akkor nagyon megtetszett. Először megpróbáltam saját magamtól videókutyán tanulni, aztán rájöttem, hogy az üvegvágást azt nem fogom tudni megtanulni, úgyhogy Pestre mentem el egy műhelybe, és ott sajátítottam el a szakmafogásait.
És hol van többet, a kertjében vagy a műhelyében?
A műhelyben. Most a műhelyben, igen.
Miért?
Hát, mert itt ki tudom fejezni magamat. Megnyugtat az üvegvágás, precizitásra tanít, úgyhogy nagyon szeretem.
Milyen formákat szokott csinálni? Ugye itt látom, hogy szorongat a kezében egy nagyon szép angyal formát. Hogyan készülnek ezek?
Hát először is ki kell választanom az üveget. Majd sablonokat készítek, és üvegből kivágok minden egyes kis formát. Megcsiszolom. Majd forrasztom. Nagyon érdekes az, amikor forrasztás után nagyon összekenődik az üveg, és alaposan meg kell mosnom, és amikor megmosás után az üveg látszódik a fényben, az valami varázslatos számomra.
Ez nagyon aprólékos dolog, ugyanúgy, ahogy a kertészkedés, ugye?
Hát igen, talán még jobban.
És mi az, amit ön belülről inspirálja, tehát a természet, a virágok, vagy ehhez a például a Tiffany alkotások, az mi inspirálja önt leginkább?
Hát például nemrégiben készítettem egy tükröt középen egy száraz virággal, és az valahogy a belsőmből éreztem, hogy nekem ezzel a törött üveggel van dolgom, és a neten néztem formát, majd ezt utána összeraktam.
Ezek az alkotások, látom, hogy nagy örömet okoznak számára, mert ez kiül az ön arcára, ez így van?
Igen, igen.
Mit tanácsol azoknak, akik most vágnak bele akár a kertészkedésbe, vagy ennek a Tiffany technikának az elsajátításában?
Hát óriási türelem kell mind a kettőhöz, a kertészkedéshez is, hogy egy kis növényből meg tudjuk, legyen időnk kivárni, hogy mi alakul, milyen szép növény lesz, illetve az üvegből is, hogy olyan formák alakuljanak ki, amilyeneket mi szeretnénk, ez rengeteg türelem és kitartás kell.
És a kertészkedés az hogy kapcsolódhat esetleg a Tiffany készítéséhez?
Hát a természetben rengeteg csoda forma van, úgyhogy ezekből lehet meríteni.
Volt már erre önnél példa?
Hát igen, lefotóztam, lerajzoltam, és akkor úgy is készült már alkotás.
És ez körülbelül mennyi idő egy ilyen Tiffany-t elkészíteni?
Hát több óra.
És ezt egy átlag ember idézőjesen, aki nem tanulta ezt a szakmát, ezt otthon el tudja készíteni?
Hát az üvegvágás nagyon sokáig kell tanulni, hogy olyan legyen, hogy megfelelő ahhoz a sablonhoz.
Megvannak akkor a technikái ennek.
Igen, 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 igen.
És ezt hol lehet tanulni? Vannak erre kiképző helyek esetleg?
Igen, Pesten van. Például én Jócsák Zsolt üvegmesternél tanultam, aki országos hírű, de van több műhely, ahol el lehet sajátítani.
Végül pedig, milyen terveik vannak a közeljövőben? Készül új kiállításra, vagy valamilyen különleges kerti projektre?
Hát a kertben mindig változtatok, illetve most a műhelyemet szeretném olyanra kialakítani, amilyenre én szeretném, szóval ez most egy nagy projekt nekem.
Akkor tele vannak itt élményekkel és projektekkel. Hát igen. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött.
Köszönöm szépen.
We'll be right back. csendben felnőtt. Fogtam egy ernyőt, hát ha bőrigázom így egyedül. Tudok egy titkot, látszik egy régi út, kertben színesebb itt, ott a fák alatt pihent meg a szél csendben.
Az előző muzsikában hallhattuk, hogy az élet olyan, mint a gyors vonat, de milyen az élete annak, aki régi járműveket, veterán járműveket gyűjt. Vendégünk itt az országjáróban Szalóki István, aki már több éve, évtizede, ugye, ezzel foglalkozik. Ez egy szerelem. Régi járműveket, járgányokat, oldalkocsis motorokat, csepelmotorokat, pannóniát, dutrákat gyűjteni.
Igen, ez egy óriási dolog. Én szeretem ezeket az öreg veterán gépeket. Itt azt kell tudni a gyűjteményről, hogy csak is kizárólag magyar gyártmányú gépek találhatók meg, de ezt úgy kell elképzelni, hogy a varrógéptől egészen a Zikarus autóbuszig minden megtalálható. Itt vannak járművek, gépek, teherautók, traktorok, motorkerékpárok, stabil motorok, meghajtó motorok, és a felújításhoz szükséges mindenféle alkatrész.
Aki szereti az régi magyar ipar által készített járműveket, járgányokat, meg különböző gépeket, annak mindez egy kincses bánya.
Ez így van. Nagyon sok ember megfordul nálam, mert ez a magángyűjtemény, ez látogatható előre egyeztetett időpontban, és nagyon jó látni a veterán szerető emberek arcán a mosolyt, amikor egy-egy ilyen gépet meglátnak, és visszaemlékeznek arra, hogy az édesapjának volt, ő gyerekkorában ilyenen utazott, a katonai idő alatt ilyen teherautót vezetett, és ezekkel a gépekkel netalán a mezőgazdaságban dolgoztak.
Itt van például ez a Csepel teherautó, ezt sokat látott már, de jó állapotban van. Saját lábán érkezett ugye ide Jászboldog házára, Portelekről, ugye az Jászberénynek egy külső része, ott van ez a kiállító tér, az ön gyűjteménye István, amit gondoz nagy szeretettel, szívügyel. Na de hát ez a Csepel teherautó is sokat látott, ahogy elnézem, és hát mondhatnám, hogy kés csoda, hogy pöccenésre indul.
Igen, ez a teherautó le volt téve nálunk, mert most ő nem projekt, de itt erre a felkérésre a polgármester asszony mondta, hogy jó lenne, ha jönne egy teherautó, egy Csepel teherautó.
És jött.
És hát a teherautó jött, és hát a teherautó 3 éve nem volt indítva, és tényleg pöcre indult. Kicsi igazítások voltak rajta, hogy azért dekoratív legyen, egy kicsit megmosogattuk, és ez egy felelt állapotú teherautó. És ugye ő egy honvédségi teherautó volt, csapatszállító volt fénykorába, de utána szolgált egy méhészem embert, és én ettől az embertől vásároltam ezt a teherautót olyan 6 évvel ezelőtt.
És még a platót is helyrehozzák, akkor akár további szolgálhat még más munkahelyen, vagy más nem embert is.
Hát igen, most a platója egy kicsit viharvert, mert ugye a deszkázat az nem bírja az időjárás viszontagságait. Hát most jelen pillanatban a gabonaszállítást nem vállunk vele, mert nem alkalmas rá, úgyhogy most a gyerekek a platóra nem mászhatnak, de bele az autóba beleülhetnek, és tekergethetik a kormány. meg.
Na, de az oldalkocsi és Pannonia motorral már más a helyzet, ott be lehet ülni, és ha nem is szágudazni, de szépen még lehet menni itt a falun.
Igen, ezt szoktuk is, ezt az oldalkocsis motort ilyenre használni. Volt itt egy portelki lánynak a műtétjére gyűjtöttünk, és avval részt vettünk egy ilyen jótékonysági guruláson. Itt Boldogházán szerveztek egy motoros találkozót, itt a gyerekeket motoroztattuk ezzel a motorkerékpárral, úgyhogy ezt a motorkerékpárt szoktuk ilyenre használni. Ez műszakival, forgalmival, mindennel rendelkezik, úgyhogy ezt a közúton lehet használni szabályosan, úgyhogy ez a motorkerékpár teljesen hétköznapi használatban van.
És ugye Istvánnal beszéltük, megmondja is, hogy sok-sok minden van a gyűjteményébe. A varrógéptől egészen a repülőgépig, tényleg van repülőgépe?
Hát repülőgép sajnos nincs, de azt azért tudni kell, hogy a magyar ipar gyártott repülőgépet, elég komoly haditechnikai és repülőgépgyár is folyt itt nálunk. A harckocsitól kezdve mindenfélét gyártottak. Hát bízom benne, hogyha...
Tervben van.
Bízom benne, ha komolyabb nem is, de egy vitorlázó repülő, hát ha egyszer beesik a gyűjteménybe.
Hát legyen így egyébként, amit érdekes, be is indította, most itt a háttérből nem halljuk a hangot, ez a bizonyos stabil motor, 4,5 ló erőhajú, emlékszem, és hát annak a hangja az csodálatos, és azt mondja István, hogy ez akár több napig is képes működni, ha megvan benne, vagy hát ott van az üzemanyag hozzá.
Igen, ezek a motorok ugye meghajtó motorok voltak, cséplőgépet, szivattyút, darálót, szecskavágót, mindenféle ilyen dolgot, amit meg kell hajtani, ezekkel meghajtottak, hosszú lapos szíjakkal hajtották meg, főleg azok a dolgokat tették messzebbre ezzel a lapos szíjjal, ami tűzveszélyes volt, mert ugye csak tartottak tőle, hogy egy robbanó motor az nehogy tüzet okozzon, de ezek igen, több órát, több napot is képesek működni. Ugye felügyeletet igényelnek, mert ezeket a szelepeket még kézzel kellett olajozni, a vizet öntögetni kellett utána, mert ez egy forraló motor, és fogyik belőle a hűtővíz.
Meg hát bocsánat, hogy közbeszólok, ugye beszéltük, hogy ez a bizonyos csettegő meghajtására is jó.
Hát igen, most ugye, amikor a lovas...
A csettegő egy teherautó, vagy mondja ön.
Hát ugye a csettegő az azért úgy néz ki, hogy a megmaradt lovaskocsikat gépesítették ezekkel a stabil motorokkal. Mondjuk azok különböző teherautók és gépjárműveknek a futóműveit kapta, hajtásait kapta, és ezeket az emberek abban az időben még otthon a kis udvarba, a műhelybe létre tudták hozni, és a kis gazdaságokba ezekkel elpüttyögtek, elcsettegtek, és A-ból B-be elvitték a cuccokat.
És István, honnan van ez a nagy szerelem a gépek iránt, a régi járművek iránt, a régi motorok iránt? Önt mi hajtja?
Hát tulajdonképpen ez ugye nagyon kicsi korban kezdődött. Én 10 éves koromban szereztem meg az első motorkerékpáromat. Egy csíkos szatyorba, ebben a retro csíkos szatyorba volt szétszedve egy Java Mustangnak a motorblokja, és azt felakasztottam a motor kormányára, és úgy toltam haza, 500 forintért és egy 28-as férfi kerékpárért cseréltem.
Nagyon szépen köszönjük, és most itt virtuálisan képzeletben meghívjuk az összes valamennyi országjáró hallgatót egy körre, hogy a Pannonia oldalkocsis motorral száguldozzunk, és ugye ezt meg is tehetik majd porteleken, ha ott járnak. Köszönjük szépen!
Én is köszönöm!
Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
Mai második játék kérdésünk megfejtése következik. A kérdés úgy hangzott, hogy mi Jász Boldogháziak legfőbb ünnepi és lakodalmi étele. A leggyorsabb helyes megfejtőnk itt van velünk a telefonvonal túlsó végén. Szép jó napot kívánok! Halló, halló!
Jó napot kívánok! Itt vagyok, Úrocs Endorné vagyok, Ágnes Nyírbértekről.
Csókolom, Ágnes, mondja gyorsan a megfejtést!
Birkapörkölt.
Birkapörkölt, kimondta, és már mindenki meg is éhezett, gondolom ön is szereti.
Nagyon, imádom. És szoktam is csinálni többször, gyakran.
És ilyen Jász Boldogházi féle módon?
Hát úgy, igen, nem teszek bele semmi különleges fűszer, csak borsó, paprika.
Meg a szíve és a tudása. Köszönjük szépen, gratulálunk, hamarosan érkezik a postás, viszi az ajándékot innen egyenesen Jász Boldogházáról. Köszönjük.
Országjáró a Kossuth Rádióban.
Az előbb a történelmi motorok bűvöletében éltünk, hát most a fantázia szárnyán robogunk tovább, nem az oldalkocsis motorban. Szalókiné dr. Petrocki Ildikó érkezett meg hozzánk, aki a hétköznapokban állatorvos, de én mint regényíró beszélgetek majd a következőkben vele. Hát Ildikó, hogyan kezdődött, hogy ön fantasy regényeket kezdett el írni? Nagyon unatkozott? Vagy kevés volt a paciens, hála Isten, az orvosi rendelőben, vagy ez teljesen másképp alakult?
Ez egy hosszú történet. Kamaszkoromban nagyon szerettem olvasni, és mint a tinédzser lányok közül nagyon sokan, én is álmodoztam róla, hogy egyszer majd írok egy regényt. Aztán elmentem egyetemre, elkezdtem dolgozni, családot alapítottam, ez az álmodozás, ez háttérbe szorult hosszú időre, majd 40 éves korom körül kezembe került egy nagy takarításnál egy félig megírt kamaszkoromban elkezdett regénynek a kézirata, beleolvastam, és ugyan egy pár évvel ezelőtt azt mondtam volna, hogy ez csak egy ilyen értéktelen álmodozás volt, hogy én kamaszkoromban írogattam, de ahogy beleolvastam, arra jöttem rá, hogy tulajdonképpen ebben vannak egészen izgalmas részek, és ez megérdemelné, hogy ez a regény ez befejeződjön. Ekkor megírtam a folytatását. Majd, amikor elkészültem a regénnyel, kicsit így utána olvasgattam, körülnéztem, hogy most hogyan lesz egy regényből könyv. Szembesültem vele, hogy az írás az egyrészt egy szakma, másrészt egy kőkeményen tanulható és tanulást igénylő művészeti ág. Neki láttam, hogy pótoljam a lemaradásaim, elkezdtem írástechnikát tanulni, javítgattam, csiszolgattam a kézillatot, újra tanultam még írástechnikai elemeket, újra javítottam, csiszolgattam a kézillatot, és így eljutottunk odáig, hogy néhány év alatt lett belőle egy kiadásra alkalmas színvonalú mű.
És azóta két regénye is megjelent, mind a kettő önállóan értelmezendő, tehát nem egymásnak a folytatása, és komoly sikereket is elért, vagy hát legalábbis jelöléseket már begyűjtött a Hajnallánya című könyvével.
Igen, a Hajnallányát azt a Zsoldos Péter díj shortlistjére felkerült, vagyis Zsoldos Péter díjra jelölték. A díjat nem én kaptam meg, de nagyon megtisztelőnek éreztem a jelölést, és nagyon örültem neki, hogy egyáltalán mint egy esélyest meghívtak a díjátadóra, és így ott lehettem, és láthattam a díjátadását.
Nagyon izgalmas, mert a könyv, amit hozott ugye a Hajnallányának a borítóján, tényleg a műfajnak minden jelleme ott van, ugye urban fantasy. Én a fantasyt értettem, és az Urbant pedig elmagyarázta, és azt mondta, hogy hát ott van a jelzés tulajdonképpen a könyvnek a szegélyén, hogy miről is szól ez a műfaj.
Igen, urban fantasynek azt szoktuk nevezni, hogyha a fantasztikus lények és a mágia az a jelenkorunkban és a valós helyszíneken jelenik meg. Tehát nekem ez a Hajnallánya című regényem, ez a napjaink Magyarországán játszódik, hogy a Hortobágyon, a budapesti utcákon, a szupermarketnél az üveg visszaváltó automata mellett, tehát teljesen hétköznapi, tipikus magyarországi helyszíneken játszódik a történet.
Formálódik a következő regény? Hát a helyszínek, a magyar legendák alapjai azért ott vannak a fejében, lehet még szőni ezt tovább.
Több regény ötletem is van, most úgy komolyan még nem kezdtem bele egyikbe sem. Egy-két novellát írtam mostanában, és indultam novella pályázaton is, aminek még várom az eredményét.
Bízunk benne, hogy a novellák egyszer majd regényé formálódnak, és megszületik a harmadik könyv is. Hát alapötlet van, az biztos. Szalókiné dr. Petrocki Ildikó állatorvos, és egyébként urban fantasy regényíró volt az országjáró vendége. Szője tovább a fantázia szárnyán az utat.
Köszönöm.
5:50 folytatódik az Országjáró magazin Jászboldog házára, hívogatjuk Önöket, és a folytatásban már is száll a nóta, szól a muzsika, a Csillagvirág énekkar dalol majd nekünk. Már is folytatjuk tehát a kincsek értékek bemutatását, előbb azonban Krónika. Budapesten a mikrofonnál Szlotta Judit.
Nagyszabású ünnepségekkel emlékeznek meg ma az Egyesült Államokban a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójáról. A rendezvények lebonyolítását a hőség nehezíti. A 40 fokos meleg miatt Washingtonban lemondták a hagyományos függetlenség napi felvonulást. A nap végén ugyanakkor minden idők legnagyobb tűzijátékát ígérik a szervezők a George Washington emlékműnél. A közel-keleti válság ellenére 2%-kal nőtt a turisták száma 2026 első negyedévében, állapította meg az ENSZ turisztikai világszervezete. 3 hónap alatt mintegy 307 millióan utaztak külföldre, a legdinamikusabb bővülést Európa és Afrika produkálta. Itthon ma kezdődött a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett séta és programhajókat, valamint bulihajókat is indít a Bahart. Összesen 17 személyhajó és 6 komp szállítja az utasokat. A Duna-Tisza közén több helyre riasztották a tűzoltókat szántóföldi és erdőtüzekhez. Lajos Mize határában mintegy 3 hektáron ég az erdő ajnövényzete, az M5-ös autópálya közelében. Bugacnál szintén a fenyves erdő ajnövényzete lángol foltokban. Ceglédtől nem messze a 4-es főút mellett gaz, avar és lábon álló gabona gyulladt meg. A szél nehezíti az oltást. Napos, gomoly felhős idő lesz holnap is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok várható. A Balaton 24, a Velencei-tó 22, a Tisza-tó 28 fokos. A híradást Berente Marian készítette.
A Kossuth Rádióban. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
A következő fél órában a művészeteké és a sporté lesz a főszerep itt az Országjáróban. A nótától egészen a Shakespeare-i szonettekig jutunk, megbolondítva egy kis labdajátékkal. Már is száll a nóta, szól a muzsika, mert hogy a Csillagvirág énekkar dalol majd nekünk, akik néhány napja még a világhálon is dalra fakadtak. Nótával hívogatták a Jász Világ találkozóra az érdeklődőket. A kis filmnetűtben pedig feltűnt a tájház, és mellett a közösségi kemence is, ahol gyakran gyűlik össze a falu apraja nagyja, hogy ünnepeljen, beszélgessen, miközben egy-egy finom rétessel, kenyérlángossal kényeztetik magukat és a közösség tagjait. Hamarosan nálunk is dalra fakadnak. Majd hűs hullámok, vidám edzések itt Jászboldog házán első pillantásra olyan, mintha egy kicsit fordítva ülnének a lovon, mert hogy a vízilabdázáson keresztül tanulnak meg, legalábbis sokan a fiatalok közül úszni. A vonzerő pedig maga a labda a vízben. Az edzések elején a kicsik még nem tudnak úszni, persze ilyenkor még nem a mély vízben gyakorolnak. De mivel a labda és a vízben való játék érdekes számukra, elkezdik a labdával végzett gyakorlatokat, és szinte észrevétlenül tanulnak meg úszni. Hát erről is beszélgetünk. Mindjárt érkezik hozzánk a lelkes vízilabdaedző, akinek szíve, lelke a vizes sportok és persze a fiatalokért dobog. Szóval tartsanak ma is az Országjáróval, Jászboldog házára hívogatjuk Önöket.
Engem az élet nem dédelgetett, kaptam a részemből már eleget, de vártam, hogy legyen helyem a világban. Szélhoz és szél viszel mindenfele, arcomra égett a csókot helye, mert vártam, de aztán végül is megbántam. Eltékozoltam az életemet, nincsen a szívemben üres telek, mert vártam, de sose jött, amire vágytam. Jó volt ez így, de megismertelek, mindent megittam, hogy felejtsd.
Köszönöm szépen!
Ami még maradt, azt elvihetett, más különben Isten veled. Ami még ha vált, azt elejtheted, más különben. Köszönöm neked! Lá-lá-lá-lá-lá, lá-lá-lá-lá, 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 lá-lá-lá-lá-lá, lá-lá-lá-lá, 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 lá-lá-lá-lá.
Országjáró a Kossuth Rádióban.
Boldog házán, és hamarosan dalra fogunk fakadni, mert hogy érkezett hozzánk a Csillagvirág énekkar szép számmal. Itt vannak, Hölgy Koszorúban vagyok, hát magyar önmes számodan, persze itt vannak muzsikusok, citelások, férfiak. Már is ide lépek Túrócini Teréki Erikához, a Csillagvirág énekkar vezetőjéhez. Sok-sok minősítést, köztük arany minősítést látom, szóval hát ez egy büszke énekar.
Így van, nagyon büszkék vagyunk erre a minősítésre, háromszor értük el az arany minősítést. Szerint számunkra ez a legcsodálatosabb élmény.
Erre készülnek, ugye, hogy az arany minősítést megkapjuk, mert olyankor dobban a szív, és jó a közösség szellem.
Így van, természetesen nagyon sokat készülünk, és mindenki a saját szabadidejét használja erre, tehát feláldozza a szabadidejét, hogy fel tudjunk készülni.
És ebben a sok-sok mosolygós arcban, amit itt látok magam körül, benne van a nóta, a muzsika, az ének, a zene?
Igen, benne van minden.
És ezért is alakultak, vagy jöttek így össze szép számmal annak idején, hogy egymás örömére énekelhessenek?
Igen, ezért alakultunk 2011. februárjában. Amatőr, nem képzett kórus vagyunk, csak énekelni szerető asszonyokból álltunk össze.
Amatőrök, de mégis profi módon csinálják. Hát ha itt van ez a bizonyos aranyminősítés, nem egyszer, nem kétszer, hanem háromszor, az már jelent valamit.
Igen, igyekeztünk nagyon, hogy jelentsen valamit számunkra.
Na és akkor tovább lépek, Kőhídi Györgyné, kezi csókolom, ugye van egy nagyon aktív nyugdíjas klubjuk, ami...
Igen, Ezüstkor Nyugdíjasok és Magányosok Egyesülete.
Hát ebben az Ezüstkor talán nem is lehetne igaz, hát mindenki olyan fiatalos.
Igen. Szerintem a hajszínen mondja ezt az Ezüstkor.
Hát de lelkükben meggyőződésem, hogy aranyszívűek, fiatalosak, lendületesek, mint ahogyan az előzőekben itt ugye Erika is elmondta, a dal, a muzsika az sok mindenre képes, gyógyítja a lelket, meg még néha a reumát is.
Elképzelhető, igen.
Na, szóval itt a nyugdíjas klubban mivel telik az élet? Van egy tájház, igen, ugye, annak egy szép udvara, ha odaülünk, ott is lehet dalolni, de ha szét akarunk nézni, akkor miket láthatunk?
Hát a tájház az 2006-ban épült az előző világtalálkozóra, és a régi paraszti hagyományoknak az eszközeit gyűjtötte össze, úgy a használati tárgyakat, mint a mezőgazdasági tárgyakat, megőrizni az utókor számára, mivel azok kidobásra kerül volna, és mindenki szívesen hozta, mert tudta, hogy jó helyre kerül.
Tulajdonképpen új életet kaptak, új életet, ezáltal, igen, hogy oda kerültek.
A tájház is él, mert 2013-ban épült egy kemence, amiben minden évben több alkalommal sütünk kenyérlángost, pogácsát, rendezvények vannak a tájházban, tehát él a tájház, gyerekek, a kempingezőknek szoktunk sütni, óvodásoknak, akkor vannak ilyen búcsúk, tehát ott rendezzük meg mi magunk nyugdíjasok is.
Hát ez is azt igazolja, hogy a házi tűzhelyebb az esetben a kemence, az mennyire fontos, közösségteremtő ereje is van.
A kemencét a férjem vállalta be annak idején a fűtését, és még most is ő teszi, 87 évesen.
És akkor még ott a parazsattek húzogatják, és utána bekerül a nagy kenyér.
Igen.
Igen, itt az augusztus 20-a mondják.
Igen, augusztus 20-án is, igen. Akkor ott szoktuk megrendezni az augusztus 20-át.
És akkor vissza Erikához, ugye, mert hogy az énekkar az már nagyon készül, hamarosan valamit elő is fognak itt nekünk adni, pontosabban az országjáró hallgatóinak. De miket szoktak úgy énekelni, mielőtt még itt belekezdünk a nagy éneklésbe?
Általában népdalokat éneklünk. Ezeket gyűjtjük össze, sok több csokorba, és amikor, mikor milyen kedvünk van, azt vesszük elő, és azt énekeljük.
Saját kertelésükre, de elmennek más településekre is, és ez is fontos egyébként.
Igen, elmegyünk, minden meghívásnak eleget teszünk, dalos találkozókon részt veszünk, a jászvilág találkozókon mindenhol részt vettünk eddig.
És a viseletükről, vagy hát arról is mondjanak, vagy öltözék, minek neve viselet?
Hát öltözék, inkább bármi nem nép dalének.
Nagyon szépek, egyformák, egységesek, mondjuk el a hallgatóknak színében, díszítésében, miben öltöztek, mit látunk?
Egy bordó szoknya, egy hosszú bordó szoknya, gyönyörű drapszínű brokált blúzunk van, bordó csipkével.
No, a citalások már készen állnak, akkor megkérjük őket és meg önöket, és mit fogunk hallani?
A Boldog házán este van, már késő este.
Na, akkor még gyorsan egy nagy levegő mindenki, és már is intünk, kolléganőm Szifra Szilvia, és akkor kezdhetünk.
Az országjáró szombat délutánban.
Mai harmadik feladványunk így hangzik: ki az állattartók védőszentje, akinek Jászboldogházán több szobrot is állított a közösség, sőt, még címerükben is látható. Tehát az állattartók védőszentjének nevét írják meg nekünk SMS-ben. 0639 az SMS számunk, és a leggyorsabb helyes megfejtőnk vendéglátóink ajándékát kapja majd.
Már tudom, néhány perc mit ér, adj erőt még, éreznem kell, hogy az élet szél.
Ha egyszerre csoda véget ér,
adj mosolyt még,
utam végül az égig ér.
Nem kell már az örök vét, és semmi sér, az élet véges, tudom, s épp ezért szép még pár pillanat. És az idő elszalad, éljön talán úgy, mi szép volt megmarad. Ha elsodor a változás,
és talán hallod még, kérlek néha gondolj rám. Pár hangba rejtem önmagam,
mit az idő elmos majd, s utána csak a csend marad. Ennyit érek, láthatod, én lesz vagyok, minden hangom s álmaim rád hagyom. Még pár pillanat, és az idő elszalad, éljünk talán úgy, mi szép volt megmarad. Pár perc, tudom mit ér, már nem kell az örök lét, az élet véges, de éppen ettől szép. Már nem kell az örök lét, az élet véges, de éppen ez.
A mai nap folyamán tulajdonképpen mindenki egy kicsit jó értelembe véve szerepbe bújik. A jászvilág találkozó alkalmával a jászok bele bújnak a jászság figurájába, szerepébe, ami az ő szívükben ugyan benne van, de ilyenkor meg is mutatják. Hát valahogy a színház is ilyen, hogy ami a lelkünkben, érzéseinkben ott van, azt kivisszük a színpadra és megmutatjuk. Rigó József érkezett meg hozzánk, ő a Szolnoki Híd Színház művészeti vezetője, és hát több alkalommal is itt a környéken a Pajta Színház programban több mindent rendezett. Mennyire könnyű vagy nehéz manapság azt mondani, hogy vigyük ki az érzéseinket, a megélt problémáinkat, örömünket, bánatunkat egy színpadra, tegyük közkincsé. Manapság mindenki egy kicsit a, hogy mondjam, a közösségi médiában él, de ott nem biztos, hogy a valódi arcát mutatja.
Ez igen, így van. A színház bizonyos szempontból nincs könnyű helyzetben, mert meg kell találni azt a valóságát, amin keresztül beszélni tud az emberi kapcsolatokról, a lélekről, az érzelmekről, és ugye ezeket sokszor a hétköznapokban inkább átszázni szeretnénk, vagy nem megmutatni. A színház pontosan ezért tud tükörként működni, azt hiszem, mert hogy azt mutatja meg, hogy van erre lehetőség, hogy megmutassuk magunkat. Fontos, hogy megmutassuk magunkat. Ugyanakkor lassít is ebben a rohanó világban, és ez azzal, hogy lassít, az elmélyít is.
Mennyire könnyű ma a fiatalokat, vagy akár az idősebbeket arra rávenni, hogy tanuljanak szöveget, hogy szálljanak erre időt, hogy adjanak magukból, az érzéseikből, tehát, hogy azért a színház csinálás, és direkt használom ezt a csúnya szót, mert ugye a színház berkein belül ezt mondják, hogy színházat csinálunk, az időrabló feladat, de nagyon szép út önmagunkhoz is akár.
Kétségkívül eléggé nehéz. Nagyon sokszor úgy van, hogy elkezdődik valamilyen műhely munka, és igazán általában az szokott lenni, hogy a folyamat első harmadában, vagy nem tudom, tehát az induláskor, amikor az egymásra hangolódó dolgok vannak, azt eléggé könnyedén behangolódnak, élvezik, de amikor feladatok vannak, például, hogy szöveget kell, a jövő hétre tudni kell 16 sort, akkor néhányan valamitől nem érnek rá, vagy már nem olyan fontos, vagy nem tudom, tehát, hogy eléggé nehéz. Már én dolgoztam 10 évet nyugdíjasokkal, és egészen izgalmas dolgokat csináltunk. Plautus bögréjét, a Zsári Übükirályát csináltuk, a báb változatot, de nem bábként, hanem élőszínházként, és aztán csináltunk kreatív anyagokat is. A Covid korszakában például Karanténban címmel közösen írt etüdöket dolgoztunk fel, tehát hogy lehet dolgozni idősebbekkel, fiatalabbakkal egyaránt.
A Pajta Színházi program keretében itt a környékben, jásztelepüléseken sokfelé rendezett, alkottak kreatív dolgokat. Mi az, amire legszívesebben emlékszik? Hol állított színpadra különféle dolgokat?
Összesen 10 alkalom volt a Pajta Színházból, ebből 9 alkalom volt Jász Nagykunszolnok megyében, mert az első évben valamitől itt a megye nem indult, nem nevezett ebben, de volt Alattyámon, Jászterkent, Pusztamonostoron, Tiszaderzsen, Tiszagyendán, tehát ugye így van, igen, tehát ugye elég sok településen. Mindenütt úgy van, hogy meg kell találni, tehát van egy közösség, viszont ugye a Pajta Színház az egy eléggé intenzív folyamat, ősszel kezdődik, és januárban a Nemzeti Színházban van szemle ebből, tehát tulajdonképpen sokszor olyan emberek, akik életükben nem dolgoztak még színpadon, néhány hónap alatt kell valamilyen előadást létrehozni, ami azért befogadható akár bárkinek, ugye? Tehát és ez egy műhelymunkával kezdődik. Figyelem, hogy ki hogyan kommunikál, hogyan kapcsolódik, hogyan beszél, hogyan mozog, és ezekből a műhelygyakorlatokból alakul ki, hogy tudjuk, mi is történjen. Tehát, hogy inkább valami mélyebb dolgot akarnak, vagy inkább valamiféle humorosabb dolgot. Tehát, hogy mi legyen a műfaja annak, amit csinálunk, az ezekből a műhelyekből alakul ki, és aztán január végére pedig a Nemzeti Színházban mutatjuk meg ezt. Ugye minden alkalommal 19 bemutató van 19 megyéből.
Milyen az, amikor teljesen civil emberek egyszer csak a Nemzeti Színház színpadán, mint színészek, persze amatőr színészek, de a legjobb értelemben vett amatőr színészek színpadra visznek akár egy darabot, egy etüdöt, bármilyen átiratot. Szóval azt gondolom, hogy ez egy óriási átlényegülés. A színház önmagában is az. De egy civilnek színpadra állni és színészként teljesíteni, szerintem ez egy különleges kihívás.
Igen, de azt gondolom, hogy a lényegét tekintve nincs különbség az amatőr vagy a hivatás. Nyilván a technikai ismeretei, a technikai készletei azok nyilván sokszorosak egy amatőrhöz, de a belső állapotok és a lélek az ugyanaz, egyformának kellene. Ugyanígy van, ha nézzünk is előadást. Én azt gondolom, hogy tehát nyilván, ha valaki a színházat elég jól ismeri, sokat tanult erről, és akár kritikusként nézi, ugye, tehát mint szakember, tehát kritikus szakemberként nézi a színházat, akkor ő is tulajdonképpen ugyanazokat az érzelmeket él át az előadásban, mint akár, ha úgy tetszik, a legnaívabb néző, csak azzal a különbséggel, hogy a néző nem tudja megfogalmazni, hogy miért érezte ezt, amit érzett. A kritikusban annyi a több, de ez nem több, hanem inkább csak más. Az a más, hogy ő azt is meg tudja fogalmazni, hogy miért érezte azt, amit érzett.
Arról beszéltünk, hogy a Jász világ találkozó is egyfajta megmutatkozás. Hát ön is nem is olyan régen még Shakespeare szonetteket mondott, illetve muzsikált itt a Jász világ találkozón. Milyen találkozás ez, amikor a Shakespeare, a középkori, illetve a reneszánsz tartalom egyszer csak itt van a 21. században egy jubileumi Jász világ találkozón? Hogy született az ötlet, hogy pont Shakespeare-t fog muzsikálni és mondani?
Egyrészt kb. 16 évvel ezelőtt volt Jász Boldogházán a Jász világ találkozó. Akkor itt voltunk a Hit Színházzal két előadással is, Arisztofanész madarakjával és Csehov leány kérésével. Ez az előadás, tehát a Szonettek csillagidőben című előadás, ez 21 szonet, és ez 2024 karácsony környékén született. Én azért jöttem ide Jász Boldogházára, mert én Jász Boldogházán születtem, és életem első 21-22 évét itt ezen a településen éltem, és nagyon szeretek ide visszatérni. Mindig egy kicsit hazatérek, és most is azt gondoltam, hogy fölkínálom ezt a műsort, és akkor hazajövök ezzel. És nagyon örömmel fogadta a község vezetése. Még valamikor a tél utó környékén beszéltem erről, hogy szívesen elhoznám ezt a Shakespeare-t ide.
Hát köszönjük, hogy a Shakespeare-t is elhozta, meg hozzánk az Országjáróba is eljött. Rigó József, a Szolnoki Alternatív Híd Színház művészeti vezetője volt az Országjáró vendége.
Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
Jász Boldogházán vagyunk, és mondtuk, hogy van itt egy szabad strand, és ennek medencéjében a csoda is megszületik. Erről is beszélgetünk Balogh Tiborral, aki ugye Budapestről érkezett, egykori ifjúsági vízilabda válogatott játékos. Egyébként a vízilabda az a szerelme, és valamilyen féle módon ide keveredett a családjával Jász Boldogházára, és akkor itt a medencébe pedig a csodát próbálja varázsolni, jól mondom?
Igen, 4 éve élünk itt ebben a csodás kis közösségben. Nagyon befogadó a falu, dolgos, ezt azért meg kell mondanom, és az a 10 gyerek, akivel foglalkozom, úgy néz ki, hogy ennek a sportágnak elkötelezettje. A téli edzéseink még ugyan nincsenek megoldva, de azon vagyunk, hogy...
Mert hogy nyitott a medence.
Igen,
úgy... Nem fedett.
Igen, úgyhogy új szilvásra járunk át edzeni szeptembertől májusig.
Akkor lehet, hogy egyszer majd az is elkövetkezhet, hogy Jász Boldogházáról egy fiatal a válogatottban lehet a nagyok között?
Hát azért van nagy húzás a Boldogházának, mert itt van Szolnok, ahol most a Vízilabda Akadémia jön létre, itt van Cegléd nem messze, és azt se titok, hogy Gödöllőre is várják a gyerekeket. Tehát én nekem csak az a feladatom, hogy a tehetségeket kiemeljem, fölfedezzem, és aztán továbbadjam.
Hát jó, hát itt van ez is, meg ott van az is közel, na de hát itt van Balogh Tibor, akinek szíve, lelke erről szól, szóval az éjjelét nappal át azzá tesz, hogy a gyerekeket inspirálja arra, hogy a vízilabdában van lehetőség, meg maga a sport az sok mindenre jó.
Hát igen, azért is kezdtem bele, mert amikor ide költöztünk, akkor küldtem egy barátomnak Kanadába egy fényképet a faluról, és konkrétan a medencéről.
Csak úgy ott egy üres medence.
Igen, és ebben azonnal látott fantáziát, ismert engem, és fél év múlva megérkezett egy mobil vízilabda pálya felfújható kapukkal, sapkákkal, labdákkal, és azóta elkezdtem itt a munkát. Fél éve dolgozunk.
Beszélgettem fiatalokkal, gyerekekkel, mondták, hogy Tibi bácsi az Isten, akkor még nem ismertük egymást, és kérdeztem, ki az a Tibi bácsi, hát aki Budapestről jött és vízilabdát tanít nekünk, szóval mi itt a varázslat, meg az a hívószó motiváció, hogy a fiatalok lelkét így sikerült megfogni úgy, hogy erre a fizikai munkára is képesek legyenek, mert a vízilabdához az azért kell az erő, meg a kitartás.
Hát köszönöm, Hízelgő, de nagyon jó érzés, hogy a faluban élő szülők is nagyon szeretik ezt a sportágat, és a napközis táborokat, amikor vezetem, ott a vízben lévő gyerekeknek a mozgását, vízfekvését fölfedezve tudom rögtön mondani, hogy érdemes tovább csinálni, vagy menjen el cselgáncsozni, tehát nem is kábítom, a tiszta, nyílt beszédbe hiszek.
És ugye ennek a foglalkozásnak, ennek a labdajátéknak ugye van egy neve, hogy itt ír, a labda varázsa.
Igen, és most elékeztünk a kulcshoz. Gyakorlatilag itt nem vízilabdázókat nevelünk, hanem az a célom, mint testnevelő is, hogy erősek legyenek a legyerekek. És a labda annyira elveszik a figyelmet az erős edzésekről, hogy szinte nevetve úsznak labdával, kralloznak, taposnak, és rengeteget passzolgatnak, és egyszer csak fönnmaradnak a vizen.
Úgy megerősödnek időközben. Meg hát maga a sport, ugye ez a vizes sport, az úszás, a vízilabda, az azért olyan annyira fejleszti a fiatalok izomzatát, meg az egész vázrendszerüket ebben a korban, hogy szerintem ennél jobb alap nem lehet. Mert ahogy mondják, ugye, hogy az atlétika, ugye a sportok királynője, de az is az úszás után jön.
Igen, hát ez a cél, hogy ezek a gyerekek megerősödjenek, és ebben látott többek közt Zoltán barátom is, aki holnap lesz egyébként a bemutató játékon a nap egyik díszvendége, és amire én nagyon büszke vagyok, hogy sikerült fővédnöknek megnyerni dr. Beck Györgyöt, a Magyar Vízilabda Szövetség társelnökét, aki tegnap nyitó beszédében is méltatta ezt a sportágat.
Miközben ő hát nem is jársz, ugye? Vagy félig jársz?
Gyuri Ceglédi, és mint kiderült, még játszottunk is egymással, mert hát ő is már egy kicsit megette a kenyere javát, és amikor megkerestem, akkor azonnal azt mondta, hogy ennek az élére áll, és ahogy elmondta, nem is csalódott ebbe a rendezvénybe.
Igen, egyébként meg maga ez is csoda, hogy egy ilyen kis településen alig érnek itt ugye néhány százan, másfél ezren, és egyszerűen van egy szabad strand, abban van egy medence, és van egy ember, aki eljön Budapestről, itt megtalálja a lehetőséget, és a gyerekeknek pedig a segítő kezét nyújtja ez ön. Ebből azért lehet még egy nagyobb boldogság, mint Jász boldogháza.
Hát igen, én bízom benne, és azt érzem a szülőkhöz, mert ezt hangsúlyoznám, hogy a szülőkön rengeteg múlik, meg a faluban élőktől, hogy közvetlenek, lehetőséget adnak, biztosítanak, támogatnak, tehát csak ezt tudom mondani, hogy ez egy olyan település, ami lehet, hogy ritka, de mi megéreztük ezt, és nagyon nagy szeretet vesz minket is körbe.
Akkor lehet, hogy még lesz egy ilyen fedett medence is, ahol majd télen is lehet edzeni és készülni. Hát, ha nem nagyba, kicsiben.
A bölcs szóljon belőled, így legyen.
Köszönjük szépen, és akkor hajrá, jársz boldogháza, és ilyen a vízilabda.
Köszönöm szépen.
Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
Egy gyors megfejtésre van most időnk. Ki az állattartók védőszentje? Sokan tudták a választ, a leggyorsabb helyes megfejtés küldő hallgató itt van telefonvonal segítségével. Gyorsan a nevét árulja el nekünk, legyen kedves.
Attila vagyok.
Üdvözlöm, Attila. Hát ki a védőszent?
Szent Vendel.
Így van, gratulálok, Szent Vendel, a védőszent. Gratulálunk, sok szeretettel, vendéglátóink ajándékát kapja hamarosan.
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Pontosan 17 óra van, a következő bő negyed órában is Jászboldogházára hívogatjuk Önöket, és van még kincs érték, úgyhogy érdemes velünk tartani, utazzanak velünk Jászboldogházán egészen negyed hatig. Már is folytatjuk, előbb azonban Klónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, az alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több pontot változtattak a tervezeten. Például az alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz, újraválasztási lehetőség nélkül. A hőség miatt lemondták a hagyományos függetlenségnapi felvonulást Washingtonban. A több ezer hagyományőrzőt, fúvós zenekart és érdeklődőt vonzó eseményt a résztvevők biztonsága érdekében törölték. Az esti programokat ugyanakkor megtartják a központi helyszínen, a George Washington emlékmű előtti füves területen. A színpad előtt hatalmas mobillelátókat emeltek. Az éjszakában nyúló esemény nagyszabású tűzijátékkal zárul. Az ünnep előestéjén a Mount Rushmore nemzeti emlékhelynél mondott beszédében Donald Trump elnök a valaha létező legkivételesebb nemzetként jellemezte az amerikaiakat, az ország alkotmányát pedig a világ legidőtállóbb alkotmányának nevezte. Ukrán dróntámadás érte hajnalban az oroszországi Leningrád megyét. Szentpétervár közelében megsérült egy olajterminál, a létesítményben tűz ütött ki. Az ukránok támadást indítottak a Finnöböl egyik kikötője, valamint a Pszkov régió ellen is. Ukrajna az utóbbi időben fokozta az orosz energetikai célpontok elleni dróntámadásokat, amelyek következtében Oroszország egyes részein üzemanyaghiány alakult ki. Közben az oroszok éjjel Szumit bombázták. 4 ember halt meg, több mint 30-an megsebesültek. Az észak-kelet-ukrajnai városban ma gyásznapot tartanak. Rakéta találat ér több civil létesítményt Odessa megyében is. Történelmi kihívást jelent Európának a migráció, amelynek kezelésére hosszú távú stratégiát kell kidolgozni, jelentette ki 14. Leó pápa a Lampedusa szigetén, a kontinensre irányuló migráció egyik fontos helyszínén. A katolikus egyház fő hangsúlyozta, hogy Európát földrajzi fekvése és intézményrendszere képessé teszi a gyors segítségnyújtásra, valamint a bevándorlók befogadására és integrálására. A pápa a sziget temetőjében, a tengeri átkelés közben elhunytak sírjánál imádkozott. Több ezren tüntettek Erfurtban a szélső jobboldal előretörése ellen. A megmozdulást az Alternatíva Németországnak párt éves kongresszusa előtt tartották. A szakszervezetek, civilek és baloldali pártok tüntetői ülőblokkáddal zárták el az autópályákat és a kongresszusi központhoz vezető utakat. A közelgő választásokon Szász-Anhaltban először kerülhet hatalomra az AfD egy német szövetségi tartományban. Beszakadt egy elhagyott katonai bunker teteje 6 külföldi turista alatt a horvátországi Pulában. A fiatalok több métert zuhantak. A baleset után 4 embert vittek kórházba. A hatóságok vizsgálják az omlás pontos okait az osztrák-magyar monarchia idejéből származó egykori védelmi rendszer területén. A Dunatisza közén több helyre riasztották a tűzoltókat szántóföldi és erdőtüzekhez. Lajos Mize határában mintegy 3 hektáron ég az erdő ajnövényzete, az M5-ös autópálya közelében. Bugacnál szintén a fenyves erdő ajnövényzete lángol foltokban. Cegléttől nem messze a 4-es főút mellett gaz, avar és lábon álló gabona gyulladt meg. A szél nehezíti az oltást. Tűz keletkezett 2 helyen a fővárosban is. A 9. kerületben a Soroksári útnál, a vasúti töltés közelében, Óbudán pedig a hajógyári szigetnél kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak. Napos gomoly felhős idő lesz holnap is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 22, a Tisza tó 28 fokos. A híradást Berente Marian készítette.
Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj. A Körösmaros Nemzeti Park sóstúj telepének kiemelt feladata az őshonos gének megőrzése.
A magyar pásztorhagyomány is őrzi egyébként ezt a ősi jelleget, hiszen a régi magyar pásztorok szerint a racka volt a juh, minden más pedig a birka. Ezek az állatok, ezek rendkívül fontosak a Nemzeti Park igazgatóságnak a számára, gyakorlatilag egy ilyen hármas funkciót töltenek be.
Bakos Csaba vagyok, várom Önöket.
Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
Egy kis nosztalgia, sok zene és felejtetetlen slágerek.
Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
És szerintem zseniális ez a szöveg.
Ez überelhetetlen.
Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalai, és élvezze a nyári zenés estéket.
Nagyon megdobogtattad a szívemet.
Ha van igazán sláger, akkor ez az.
Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 55 perckor. A Dunán.
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Az Országjáróban ma Jász Boldog házára hívogatjuk Önöket, ahol nem csak a település neve hordozza magában a boldogság szót, hanem a körülötte lévő föld is jót ad. Már ha van, aki megérzi és munkára is tudja fogni a termőföld kínálta erőt. Következő vendégünk környezetgazdálkodási agrármérnökként végzett, és a település határában egy romos tanyában látta meg jövőjét. A tanyát szívós, kemény munkával szinte az enyészettől mentette meg, és a körülötte lévő területen természetközeli gazdálkodás önellátás rendezkedett be. A gazdálkodás során nem használ vegyszereket, a hagyományos paraszti tudást ötvözi a modern, környezettudatos megoldásokkal, és csak őshonos állatokat tartanak. Feleségével mintegy 240 tájfajta gyümölcsfát gondoznak, és több mint 150 tájfajta zöldséget termesztenek. Hogy mi az, ami hajtja napról napra, mi az, amit szeret ebben a nem kemény, nem túl könnyű, hanem inkább keménynek mondható életben, már is elmeséli nekünk. Tartsanak ma is az Országjáróval. Jász Boldog házára hívogatjuk még Önöket 4:30-ig.
Százszor szép, süti a nap, az arcom viszi, a hangom a szél, bújnék virágok között, a tavasz kiszökött a szívemből, ettél a tenyeremből, az időz a szerelemtől, ezt mondta tegnap, most meg mással látlak, álmod. Te meg én.
Szép mesés családi történettel folytatjuk itt az Országjárót. Érkezett hozzánk Hegyesi József, hát agrárszakember, jól mondom?
Igen, környezetgazdálkodási agrármérnök vagyok.
Szóval ez a mesés történet úgy kezdődött, hogy Dunántúlról elindult egy fiatal legény, mondhatnám egyszer volt, hol nem volt, és megérkezett Jász Boldog házára?
Majdnem tökéletes, a Tiszántúlról indult a mesés legény, de Jász Boldog háza lett a célállomás.
Hát akkor nem is tudom, hogy honnan ez a Dunántúl, iskolai, vagy milyen vonatkozás. Valahol olvastam.
Nem tudom igazán.
Nem is járt a Dunántúlon.
Voltam már ott egyébként.
Na szóval, és amikor elindult világot látni, miért erre vette az irányt?
Hát ez egy tudatos döntés volt igazából. Éveken keresztül terveztem, hogy majd egyszer egy kis öko tanyát fogok majd üzemeltetni, veszek egy kis földet, egy kis tanyával, és mivel alföldi gyerek vagyok, ezért csak az alföldön tudtam elképzelni az életemet.
Ilyen egyszerű?
Ilyen egyszerű.
Semmi szerelem nem háttérbe?
az a szerelem, amit Petőfi is megénekelt, hogy az Alföld a mátkája, nekem is ő.
És akkor itt hogyan találta meg a boldogságát? Szóval mi az, ami itt tartotta, itt tudta tartani?
Igazából egy természeti környezet egyrészt, ami egyre azért nehezebben művelhető, de amikor ide csöppentem, akkor hihetetlen befogadó közösségre leltem a faluban.
Mert hogyan fogadták, hogy szerbusz Józsikám, messziről jöttél, milyen deréklegény vagy, akarsz itt gazdálkodni, akkor itt van helyed, maradásod, nem csak gyütmegy vagy?
Lehet, hogy gyűjtned maradok bizonyos emberek szemében, hiszen én nem jászboldogházi születésű vagyok, hanem szeghalmi Békés megyei, de már az első pillanatban, amikor leszálltam a vonatról, és életemben először róttam jászboldogháza utcáit, mindenki köszönt, és a polgármesteri hivatalba beérve pedig tártkalokkal fogadtak, és örömmel segítettek abban, hogy hol van esetleg eladó tanya, föld, gazdaság. Amit
most már így értem, mert ugye Szeghalom, Füzesgyarmat és környéke, majd hogy nem hazaérkezett akkor, az is ugye síkvidék, mint ahogy ez a vidék is.
Ugyanaz, csak egy megyében nyugatra.
És akkor utána vett egy kis tanyát magának, vagy hogyan kezdődik ez a családi gazdálkodás, családi gazdaság, hogyan épül, miből épül?
2012-ben sikerült vásárolni egy romos lepusztult tanyát 3,2 hektár földdel, és elkezdtünk építkezni a múlt romjain, az ősök számunkra örökül hagyott romokon szó szerint.
És azt elkezdtünk, miért a többes szám, kivel?
Akkori feleségemmel.
És együtt néztek, mentek tanya nézőbe?
Igen.
És egy romos tanyát lát az ember, akkor hát nem tudom, azt mondja, hogy itt akarok én élni, meg gazdálkodni. De miért? Miért nem egy jobb kivitelű tanyát vettek?
Nem mindenkinek dobbantja meg a szívét, de én megláttam benne azt a potenciált, azt a lehetőséget, azt a szépséget, amit így tényleg a múlt romjaira felépítve teljesen új életet lehet kezdeni. Növénytermesztéssel, állattartással, gazdálkodással.
Na és akkor beindul a munka, őt ugye beszéltünk arról itt az előbb, hogy 240 gyümölcsfája van, abból 65 féle fajta, ugye? Milyenek például ezek?
Régi hagyományos fajtákkal foglalkozunk csak, sikulai alma, simon fipiros.
Batul?
Batulalmánk is van, erdélyi batulalmánk, sárga cseresznyék.
Pónyik?
Pónyikunk nincsen, de van rengeteg féle fajta. Cseresznyék, medgyek, almák, körték, birsek, szilvák, naspolyák, barackok.
Hát ha így sorolja, olyan, mintha egy génbank lennének már.
Gyakorlatilag egy kicsi mini génbankként üzemelünk, igen.
És honnan sikerült beszerezni ezt a sokféle csemetét, alanyt?
A gyümölcsfákat meg lehet szerezni különböző kertészetekből, akik foglalkoznak fajtamentéssel, és régi fajtákat is be lehet szerezni. A zöldségeknél, ugyanis van 150 tájfajta zöldségünk, azokat pedig a génbankból, a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központból szereztük be.
Ez megszállottság is kell, márpedig önben, meg a feleségében úgy tűnik, hogy ez megvan.
Nem kevés, kitartás kell hozzá, igen, főleg.
És van itt valami nagy távlati cél? Szépen haladnak, hát a romokra építkezve már itt ugye azért beszámolunk különböző féle eredményekről, de mi a nagy álom? Mi lehet itt a kiteljesülés?
A nagy álom a példamutatás, megvalósítani a gyakorlatban azt, amit elképzeltünk az elméletben, egy önellátó, fenntartható, környezetbarát életmódot, életstílust, és ezt másoknak is megmutatni, a tapasztalatainkat átadni, hogyha más is ebben gondolkodik, szeretne tapasztalatot, tanácsot, egy kis instrukciót kapni, akkor készen állunk a rendelkezésre másoknak.
És most hol tartanak ebben a folyamatban? Tehát ugye, ha van 100%, vagy mondjuk azt, hogy 1-től 10-ig, most hol tartanak?
Erre nem tudok válaszolni, egy élethosszig tartó tanulás a dolog, egy folyamatos újratervezés, folyamatos tanulás, évről évre újabb készségeket, képességeket, tapasztalatokat gyűjtünk, és ameddig élünk, addig ez folyamatosan így fog történni.
Ehhez a tudást honnan szerzik?
Egyrészt elméleti tudást szereztünk több helyről, de én azt mondom mindenkinek...
Jó, itt a gyakorlat az mindig más, fölülír mindent.
A gyakorlat a lényeg. Mindenkinek azt javaslom, aki hasonlóban gondolkodik, minél több, minél különbözőbb gyakorlati helyszínekre menjen el, akik már gazdálkodnak, akiknek vannak már állataik, növényeik, mert mindenhol lehet nagyon sokat tanulni, a hibákból is, meg a jó dolgokból, a sikerekből is nagyon sokat.
Itt megjelenik a permakultúra, ezt is sorolhatnám, az is szívügyük.
Igen, igen, egyértelműen. Műtrágyát, vegyszereket, növényvédőszereket, semmit sem használunk.
Hozott egy befőttet, mondta, hogy most tették el a feleségével, ugye? Milyen gyümölcs van ebben az üvegben?
Ez egy sárga cseresznye, egy hagyományos régi fajta cseresznye, egy középkései érésű cseresznyefajta, aminek az a különlegesség, hogy sárga színű, ezért nem is támadja például a cseresznyelégy, és a seregelyek sem szokták levadászni, mert mindenki csak a pirosat keresi.
Hát különleges, de egyébként ritka a fajta, azt is mondjuk el.
Ritka, de beszerezhető.
És a gyümölcsök közül mondta, hogy nagyon sokféle van, vannak még olyan álmok, amit meg szeretne szerezni, mondjuk nincs meg abban a bizonyos saját génbankban otthon?
Folyamatosan változik a génbanknak az összetétele, ugyanis az éghajlat változás hatására egy nagyon erős szelekciót élünk meg napról napra, évről évre, úgyhogy tűnnek el fajták, és jönnek be új fajták, illetve új fajokkal is próbálkozunk, olyan afrikai vagy déli származású növényekkel, amelyek ugye az éghajlat változás következtében is bírják a strapát.
Azért azt is mondjuk el ugye a hallgatóknak, hogy ez egy szerelem, de azért mással is foglalkozik, tehát a család nem csak ebből élnek.
Igen, nyilván. Több lábon állás a cél, úgy, mint régen a klasszikus paraszt ember is, ahogy gazdálkodott, állattartással és növénytermesztéssel is foglalkozott, volt esetleg mellette valami kiegészítő tevékenysége. Nálunk a környezeti nevelés, a tudás és tapasztalat átadás az, ami kiegészíti ezt a termelő tevékenységet.
És a korosztály, a barátai mit szólnak, vagy mit szóltak ehhez, hogy így visszament a múltba, egy régi romos tanyát vett, és onnan próbálta az életet elindítani?
Nagyon sokan örültek neki, támogattak, hiszen egy olyan közegben szocializálódtam az egyetemi éveim során, ahol nagyon hasonló volt a mentalitása a csoporttársaimnak, úgyhogy többen ugyanazt az életformát folytatják azóta is közülünk.
Ebben van egyfajta biztonság, nyugalom, ami itt tartja, vagy csak a kísérletező kedv?
Nem, óriási nyugalom és biztonság az, hogy az élelmiszerbiztonság, az ember meg tudja termelni magának a saját élelmiszerét, a családjának, nincs kiszolgáltatva, tehát ezért nagyon komoly stratégiai döntések is vannak mögötte.
És akkor ugye itt a tervezés az megvan, akkor ezt a családi birtokot, ezt a tanya körüli birtokot, meg körülötte van minden a tanya körül?
Igen, egyben van ez a 3,2.
Ezt próbálja majd bővíteni? Van ilyen terv, vagy lehetőség?
Nincs szükség rá, nem akarok beleesni a növekedés csapdájába, amiben a legtöbben beleesnek, úgyhogy maradunk kicsik és fenntarthatóak.
Na és akkor most itt a beszélgetésünk végén, hogy másokat, fiatal embereket inspirálni szeretne, hogy merjenek belevágni mindebbe, amiben ön is, meg kedves felesége is belevágtak, akkor milyen mondatot kéne mondani ahhoz, hogy ez megtörténjen?
Hát én a környezetvédelem mondatát tudnám mondani, hogy gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan, tehát mindenki helyben próbáljon minél többet magából ellátni, minél inkább megtermelni a saját javait a közösségének, meg a saját magának, és akkor így tudunk választ adni a világ globális nagy környezeti és humán kihívásaira.
És akkor utána végén még boldogok leszünk Jász Boldog házán is.
Igen, így van.
Nagyon szépen köszönjük, köszönjük szépen Hegyesi Józsefnek, hogy itt volt és mesélt életükről, hogy milyen csoda van abban a múltban, ha valaki megtalálja azt az alapot, amire lehet építkezni.
Kedves hallgatóink, az Országjáró 341. adása ezzel a gondolattal most elköszön Jász Boldog házától. Itt voltunk a 30. Jász világ találkozón. A Kossuth Rádió Országjáró műsora jövő szombaton Bajára hívogatja majd önöket délelőtt 10 órától és 14:30-tól a bajai halászléfőző népünnepé forgatagából jelentkezünk majd. Keressék a Kossuth Rádió Facebook oldalán mai képes beszámolónkat és a jövő héthez kapcsolódó játék kérdésünket. A mai műsort készítették a gyártásvezető Szarka Szilárd, a munkatársak voltak Barna Tamás, Misány Olivér, Petelilla, Pap János, Kisdaróci László és Jakocska György, hangmérnök kollégáink Kuklis Béla, Galló Dániel és Polgár Balázs, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa volt. Az adást ezúttal is a felelős szerkesztő Domokos István szerkesztette. Köszönjük szépen Jász Boldog házának, hogy megmutatta igenis boldog arcát nekünk és önöknek, az Országjáró hallgatóinak. Cifra Szilviát hallották.
Sokat vártam rád, és várni fogok egy hosszú életen át.
Gyere velem is, igen, gyere velem is, igen, hosszú lesz ez az út.
Sokat hibáztam és hazudtam, de féltem, hogyha megismersz titokban.
Elszöksz tőlem, mert neked ez nem megy, hogy szeszélyes a hangulatom.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.